Köszöntöm a kedves nézőket, vendégem a stúdióban Ergát Rudolf. Mondd el, Rudolf, milyen apropóból vagy most itt?
Én jelenleg éppen vadászmi voltam révén vagyok meghívva ide, és a vadászatot szeretném megismertetni olyanokkal, akik semmit nem tudnak róla, vagy azt hiszik, hogy tudnak róla valamit, de mégsem, és ezzel eloszlatni néhány. Remélhetőleg sikerül majd eloszlatni néhány tévhitet.
Úgy érzed, hogy az emberek fejében ezzel kapcsolatban sok tévhit van?
Én úgy tapasztaltam egyébként, hogy az emberek nagy része, akinek nincsen vadász a közvetlen környezetében, a családban mondjuk, vagy baráti társaságban, azok nem igazán tudják a vadászatot hova tenni, meg nem is mondanám, hogy ellene vannak, mert viszonylag kevesen vannak, akik aktívan ellenzik. A legtöbb ember egyszerűen nem ismeri a vadászatot, nem tudja, hogy micsoda, hogy működik, kik csinálják, miért csinálják. Tudják, hogy van ilyen dolog, de hogy nem igazán tudják elhelyezni magukban. És persze az internetnek hála azért találtam, hogy mennyi tévhit repülő tévhitből keletkező tévhit kering az emberek között, már egészen olyan magaslatokban, hogy Ádám még éváig vissza kéne menni ahhoz az adott embernél, hogy megmutassuk, hogy honnantól fogva téved az összes elmélete ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem nem árt, ha az emberek ezt is tudják, hogy ezt kik csinálják, miért csinálják, hogy működik. Valamit tudnak erről is a világban.
És akkor áruljuk el, hogy neked milyen kapcsolatod van a vadászattal?
Én tavaly tettem le a vadászvizsgát, és ki is váltottam az első vadászegyemet, illetve azóta már megvásároltam az első puskámat is, ami az asztalon látható éppen. Emellett a vadászattal foglalkozom olyan értelemben, hogy rengeteget olvasok, ilyen témájú könyveket, cikkeket, blogokat esetleg. Vadászni viszont még nem volt alkalmam elmenni. Ennek az egyik oka az, hogy nem sikerül annyi szabadidőt csinálnom magamnak most rajtam kívülálló és általán választott tevékenységek miatt, hogy eljárak eleget a lőtérre. Viszont ami nincs meg olyan lőgyakorlatom, amivel én már megelégszem, addig nem szeretném a vadra emelni a puskát, mert hogy a vad az nem céltábla, nem azon kell gyakorolni, oda már úgy kell menni, hogy az ember pontosan tud lőni.
Tehát akkor te is ezeket a hagyományos elveket követed a vadászatban, amik...
Igen, igyekszem mindenképpen a hagyományokat szemlélet tartani, igen.
És ugye egyébként mennyire vagy állatbarát, úgy egyébként, vagy mennyire vagy természetvédő, mennyire foglalkozol a környezetvédelemmel a te életedben, ez mennyire fontos szempont?
Az elsőre válaszol, hogy mennyire vagyok állatbarát, én 100%-ban állatbarát vagyok, én szeretem a kutyát, macskát, kígyót, pókot, elefánt,
mindenféle.
Van jelenleg egy macskám, van egyébként. Nagyon rász lenne, ha kiengedném a lakásból, de tekintve, hogy nem ismeri a varázható és a nem varázható vagy védett vadfajokat, így könnyen lehet, hogy olyanokat ejten el, amik védettek. A macskáknak egyébként rendkívül ismert szokása, hogy hüllőkre, kétéltűekre, ének és madarakra vadásznak, na ezek Magyarországon mind védettek, úgyhogy ez nem opció. De én mindenféle állatot szeretek, és gyerekkorom óta úgy neveltek, hogy az állatok szeretetére. Apám például a kutyatenyésztő volt sokáig, és ott is azért az állatok között nevelkedtem. A környezetvédelem, természetvédelemben különösen nem csinálok erre irányuló dolgokat, azon kívül, hogy igyekszem az életvitelemet úgy alakítani, hogy azért a lehetőségeimhez mérten igyekszem környezetkímülően élni. Most ezt például igyekszem nem fölösleges csomagolásokat vásárolni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, ha vásárolok valamit, akkor átgondolom, hogy az nekem kell-e, vagy például olyan tök egyszerű dolog az emberek nem is gondolnak rá, hogyha a meglévő dolgainkra vigyázunk, és nem kell újat venni belőlük minden évben, minden héten, stb. Már azzal is sokat teszünk, szóval ilyen apró dolgokkal járulok hozzá, és szerintem ezek olyanok, amiket mindenki megtehet valamilyen szinten, tehát nem azt mondom, hogy mindenki minden erejét fektesse abba, de szerintem kivitelezhető az, hogy mindenki vigyázzon a minket körülbelül világra, mert úgy járunk a végén, mint az anekdotában, ugyebár az okni meg a lyuk, ugye a környezet az okni, mi vagyunk a lyuk rajta, és ha sokáig mi vagyunk, előbb-utóbb elfogy az okni, és akkor már lyuk sem lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek legalább, amennyit én foglalkozok vele, legalább annyit mindenkinek bele kéne, hogy férjem.
És így mondtad, hogy gyerekkorodban az állatok szeretetére tanítottak, meg így neveltek, meg így szocializálódtál. Azt is elárultad nekem előzőleg, hogy te világéletedben Budapesten éltél, sőt, még nem is nagyon voltak vidéki rokonaid, ugye, tehát a nagyszülők is budapestiek, stb. És ezért ez egy érdekes dolog, hogy ezért a vadászat alapvetően mondjuk a vidékhez kapcsolódik, vagy a vidéki életmód, ez a vidék szerezetéhez
mindenképpen.
És hogy akkor ez hogy?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert vidéki rokonaim azok, én élőben nem ismertem vidéki rokon, nyilván vannak vidéki felmenőim, de hogy az életemben nem szerepeltek. Viszont az édesapám az nem vadászott, viszont rajongott a vadászatért, és a rengeteg vadászati témájú festmény, könyvek, trófea gyűjteménye volt, amit a ő apjától örökölt, illetve sokat beszélt nekünk a vadászatról, és ezáltal én mindig is a vadászat, meg a vadászathoz tartoznak az állatok is, és ezekbe nőttem bele. És ezen kívül még az is segít, hogy ugyebár az apajágon nem ismertem a nagyszüleimet, ott csak az apám elmeséléséből tudom, hogy kik voltak, mik voltak. Anyai ágon viszont nagymamám biológia tanár volt, és onnan is azért a természettel kapcsolatos dolgokat tudtam kérdezni. És valahogy engem ez így mindig is érdekelt. Nem mondanám, hogy direkt erre neveltek, mert például öcsémmel ugyanabban a háztartásban nőttünk fel, ugyanazokkal a szülőkkel, nagyszülőkkel, de ő mégsem lett olyan beállítottságú, hogy a vadászat érdekelni bármilyen szinten, és én valahogy fogékonyabb voltam erre. Úgyhogy így esett az, hogy bár sose voltam életemben vadászni, gyerekkoromat úgy voltam, mert én előbb-utóbb biztos, hogy vadász leszek. Hogy mikor, meg miért, azt nem tudom, de azt már kiskoromtól tudtam, hogy nekem ez úgymond ilyen, hát nem mondom, hogy a hivatásom, de hogy ez egy olyan dolog, amit én nem akarok kihagyni az életemből.
Hogy mindenki számára, hogy kicsit értetőbb legyen, hogy mennyire természetes dolog ez, hogy mennyire velünk van ez a vadászat már gyakorlatilag a kezdetektől. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt a vadászat szerepe a régmúltban, tehát egészen visszamenve akár az őskorig. Azt azért egy laikus is fel tudja mérni, hogyha mondjuk a vadászat nem lett volna, akkor valószínűleg mi most nem beszélgetnénk itt. Hogy nem nagyon maradtunk volna életben abban az időszakban, tehát nyilván akkoriban erre szükség volt.
Igen. Hát visszamenve igazából az ember, amióta van, azóta vadászik. Tehát eleinte kizárólag táplálékszerzés, illetve önvédelem céljából vadászott. Nem is nagyon volt más választása, mert hogy az utolsó jégkorszak után kezdtük csak meg a mezőgazdálkodást, tehát addig ez volt az egyetlen hússzerzési megoldás, hogy haláztunk, vadásztunk. Nyilván esetleg elhullott állatot is, vagy ragadó állatot, vagy maradékot is, de az nem volt friss, szóval inkább a vadászat volt az, amit az ember preferálta eleinte. És hát egy 20 000 éve volt a utolsó jégkorszak, amikor elkezdtünk a mezőgazdasággal foglalkozni, de előtte, amióta az ember lemászott a fáról vadászik, szóval az azóta bennünk van. Utána sem szűnt meg, mert hogy oké, hogy már tudtunk szántani, vetni, aratni, voltak kultúrnövényeink, voltak használataink, háziasítottunk mindenfélét. Viszont a vadon élő állatok, azok még mindig szerették volna ugyanazokat enni, amiket mi ettük, tehát hogy a kukoricát azt nem csak mi szeretjük, hanem a vaddisznó is, ahogy a tyúkot azt nem csak mi szeretjük, hanem a róka is. És akkor volt már egy ilyen
szerep. Az ember minden evő.
Tehát az ember minden evő, nem ehet csak gobonát,
igen. Teremtette meg, igen.
Az ember minden evő, tehát nem ehet csak gobonát, nem ehet csak húst. Nyilván vannak különleges diéták, hallottam már csak húsevő diétáról, meg csak növényevő diétáról, de ezek extremitások, tehát ez alapvetően az ember az minden evőnek van, minden evőként alakult ki. És hát ezáltal a mezőgazdaságtól kezdve már még egy szerepe volt a vadászatnak, illetve az őskor óta is szerepe a táplálékszerzés mellett egy ilyen rituális, valahol a férfi válásnak a jelképe az, hogyha valakit már elvisznek magukkal vadászni a többiek, vagy harcra való felkészítés, mert ugye a láncsával, íjakkal vadásztak, és ezeket használták a harcban is. Tehát, hogyha valaki már eljárt vadászni, és ezeket tudta kezelni, akkor már egy ember elleni harcban is tudta őket használni. Ez nagyjából talán a középkori, hát a középkor elejé közepéig nagyjából ez még élt ez mellette, de a középkor azért már kialakult a vadászkultúra is, tehát már elkezdett kialakulni, hogy ezt nem csak azért csináljuk, mert hogy muszáj, mert hogy különben meghalunk, vagy hogy vasé miatt válunk férfivel, hanem az emberben akkor már ez a több ezer éves ösztön, több tízezer éves ösztön benne volt, és ezáltal a szabadidős tevékenység is vált, tehát főleg nyilván az elején azok engedhették meg maguknak ezt, akiknek volt erdejeik, földjeik, tehát az urak, úgymond az urak vadászhattak. Ők már ezt passzióló kikapcsolódásból csinálták, de ettől függetlenül a vadászatnak a többi szerepe is megmaradt, mert nekik voltak úgymond ilyen hivatásos vadászok, akkor még nem így hívták, de voltak fővadászaik, akik ellátták a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, és emiatt az úr az megengedhette magának, hogy ő csak azt a szarvast ejti el, amelyet neki szimpatikus, nem. Neki azzal nem kell törődnie, hogy az állomány mérete az mekkora, az ilyeneket intézi majd a hivatásos erre tartott embere. Szóval ez a középkori nagyjából így volt. Aztán mostanra már nagyon átalakult a világ, tehát már az ókor óta az ember alakítja maga körül a világot, és manapság már nagyon más a vadász, hát nagyon más, azt nem mondanám, de hogy más szerepei, máshogy működik a vadászat, más szerepei is vannak, de mondjuk a vadállomány szabályozása az most is megvan, annyi, hogy most már tudatos, tehát a vadgazdálkodás az most már nagyon tudatosan működik, és úgy van kialakítva, hogy a vadászat hatására gyarapodjon az állomány mennyiségben és minőségben is, ne pedig csökkenjen vagy stagnáljon. Úgyhogy ezzel korábban azért annyira nem gondoltak, mert a középkormányok úgy voltak vele, hogy a erdő az a végtelen, a vad az végtelen, tehát hogy nem kell vele takarékoskodni. Most azért már tudjuk, hogy ez nem igaz, nincsen se végtelen erdő, se végtelen vad, szóval nagyon fontos, hogy ezeket karban tartsuk, és ha már mi lettünk a Földön a legbefolyásosabb faj, ha nem is az ura a világnak, de azért elég mély hatásunk van mindenre magunk körül, ezért kötelesség az embernek, hogy a természetet gondozza, és ne hagyja magára, mert ha magára hagynánk, annak nagyon rossz vége lenne. Például Afrikában meg lehet nézni, hogy ott ahogy az emberek Afrikát ilyen kalandozásból felfedezték, meg ott átalakították, gyarmatosították, stb. Ott azért elég szépen eltüntették a természeti dolgokat, az állatfajokat is, és ahol azt mondták, hogy nem lehet semmiféle vadászatot csinálni, csak úgy hagyták magára, ott az meg is maradt azon a szinten. Ahol elkezdték Európában is divatos vadgazdálkodási módot alkalmazni, ott viszont gyarapodni kezdett az állatállomány, és kifejezetten jó hatással volt
rájuk. Ez mit jelent, bocsáss meg, ez a vadgazdálkodási mód? Tehát beszéltél arról, hogy azt értjük, hogy mennyiségben hogyan befolyásolja a vadászat a vadállomány, de hogy minőségben. Tehát létezik olyan, hogy kvázi az ilyen hibás, idézőjel közítővel példányokat, azokat ki kell lőni, és akkor az nem viszi tovább a gényeit.
Pontosan, tehát hogyha minden vadfajnál megvan, hogy miből lehet megállapítani. Nem mindegyiknél lehet, de legtöbb azért meg lehet állapítani, hogy ez a példány, ez milyen génállományjal rendelkezik, mennyire hordoz hibás géneket, és akkor ezeket ki lehet venni az állományból. Ez a magyarországi viszonylatban mondjuk legegyszerűbb a szarvasfélék, mert ott az agancs az nagyon jól tükrözi a szarvasnak az egész egészségi állapotát. Konkrétan a betegségeit, a hormon működését, a táplálkozását, majdnem mindent vissza lehet vezetni az agancsának a kinézetéből, és az alapján lehet kiválasztani, hogy melyik az, amelyiknek olyan gényei vannak, amiket érdemes örökíteni, és melyik az, amelyiket nem. Illetve hát mondjuk a szarvasféléknél a nőstényeknek nem szokott lenni agancsa. Ha van olyan, hogy van, de az már egy hormonzavar nyilván.
De az már akkor eleve probléma.
Az már eleve probléma, tehát az önmagában egy nem jó dolog, hogyha ilyen van. De a nőstényeknek például ott, amikor csoportban mozognak, ott úgy alakítják ki egymás közt a hierarchiát, hogy a legjobb, legerősebb van elől, ő vezeti úgymond a csoportot, és utána így erőviszonyban vannak hátrafele lemaradva a többiek, és akkor a legvégétől lehet kivenni azokat, akik úgy gondoljuk, hogy azok nem kéne, hogy tovább örökítsék a adott esetben a gényeiket, bár rajtuk nem látszik olyan egyértelműen, hogy mik a hátrányosságai, de valamiért hátra kerültek a szoros ranglétrán, szóval van annak egy oka. Illetve a másik, hogy kifejezetten az olyan állatoknál, ahol egy hímre több nőstényű, tehát hogy nem párba állnak, hanem más alapon működik a párzás, ott a hímegyedeteket, ha kivesszük az állományból, akkor azokkal nem fog csökkenni a szaporulat, mert hogy akkor most nem 10, hanem csak 5 szarvasbika fogja megtermékenyíteni ugyanazt a mennyiségű szarvas tehenet, tehát hogy az utódok száma azzal nem fog csökkenni, Viszont amikor nőstényt veszünk ki az állományból, azra mindenképpen csökken a darabszám. Tehát a darabszámbeli szabályozásnak a módszere például, hogy teheneket vesznek ki a szarvas állományból, de hogy minden más vadfajnál is ugyanígy működik a dolog. Szóval nagyjából ezek a gazdálkodásnak a módszere. Hát az állomány szabályozó módszerei igazából, mert van sok mindenre kitérre, de az állomány szabályozásnak ez a fő, nem is tudom, módszertana.
Érdekes, hogy beszéltél róla, így összehasonlítottam fejben azzal az ipari állattenyésztő kultúrával, ami gyakorlatilag olyan egyedeket termel, hogy igen, mindegy, csak mennyiség legyen, teljesen mindegy, hogy milyen betegek. Hát a génmódosítást ezt már hagyjuk is, de ez mindegy, csak valami hulladék, mindegy, hogy hulladékot eszünk, csak minél több legyen, és minél több beállható legyen. Aztán nyilván a fele megy a kukába, mert hogy azt nem bírják úgy eladni.
Hát tehát, igen.
Akkor ez szerint gyakorlatilag a vad húsnak ugye is ugye az élvezete is gyakorlatilag abból a szempontból sem mindegy, hiszen ez egy nagyon finom eredel.
Persze.
Erről még nem is beszéltünk egyébként, tényleg meg előzőleg sem nagyon beszéltünk, hogy tulajdonképpen erre is kitérhetünk, hogy ezt nagyon sokan szeretik, nem véletlenül. Ez egy jó minőségű hús.
Kifejezetten jó minőségű hús, olyan vörös hús, ami gyakorlatilag zsírmentes, tehát hogy mivel egészségesen élni az állat. Elég szabadtartású, rengeteget mozog, természetes alapanyagokkal táplálkozik, tehát nem tápszeres, nem szteroidozott, akármilyen mindenfélével tényleg nyomott hús, hanem az teljesen tiszta, nagyon magas vastartalmú, szóval az egy kifejezetten egészséges a vadhús fogyasztása. Ellenben nem annyira olcsó, hogyha az ember nem vadász, mert hogy a boltba azért elég jól megkérik
az állat. Bocsáss meg, csak akkor itt hadd utaljak arra, hogy viszont amikor meg azt mondják az állattenyésztő oldalról, hogy hát a masszírozott, meg sört itatunk vele, meg zenét hallgatom arra, és tízszer annyiért adják el, mint az egyébként vad állatúst, az azért hát jó, ami egy sokkal igen, jobb, a legjobb minőségű hús gyakorlatilag, akkor azért egy kicsit ez is elgondolkodhat.
Hát igen, azért az egy érdekes, hát ezek általában mindig ilyen szemfényvesztés, hogy nem persze, tudom, Mozartot hallgatott a tehén, nem lesz jobb a hús, hogy Mozartot hallgatott.
Van, aki elhiszi.
Van, aki elhiszi, most ez ilyen, lehet, hogy placebo hatással még jobban is ízlít neki, de egyébként igen, nem. A vathúsnál jobb minőség nem lesz, tehát hogy azt nem lehet felülmúlni a fogságban tartott állatokkal.
Jó, ha valaki, az egy elég szép történelmi áttekintést adtunk, és nagyon örültem neki, hogy azért kitértél erre az oldalára és a dolognak, hogy a középkorban ez azért kvázi a gazdagok sportja volt, ugye, mert ez talán a köznyelvben ez így terjed, vagy idézőek közé terjed.
Tilos is volt tehát a...
Másnak nem is, hiszen, meg hát a földek is az ő kezükben
voltak. A földek
is
az ő kezükben voltak, meg hát fegyvert sem szerettek adni mindenkinek a kezébe.
És hogy látod azt, hogy ez hogyan alakult a napjainkra? Most anélkül, hogy tényleg különösebben politizálnánk. Tehát, mert hogy lehetne sajnos ennek a témában, minden témában nyilván.
Minden témában lehetne nyilván,
de mennyire befolyásolja ez mondjuk a közvéleményt, az, hogy ugye mai napig azért ez létezik. Tehát azért lássuk, hogy ez létezik, ez az oldal a vadászatnak, és nagyon jó, amiket elmondtál, és nagyon érdekes, és nagyon jó, hogy ezzel megismerkedhetünk. De ugye a köznek a szemében, amit a televízióban, meg itt-ott lát, tehát a médiában, amit lát, az nem ez az oldala, sőt, ezt egyáltalán nem látja. Ez szinte egy ilyen belső tudás, amit most megosztottál velünk, szinte, vagy aki ugye tanul vadásznak, az megtanulja nyilván, akkor is, hogyha esetleg nem fog később vadászni, de akkor megismerkedik legalább ezzel, meg egy kicsit jobban utána néz. De hogy látod ezt, szóval itt a közleményre mennyire van ez jó hatása, hogy ez mai napig fennáll ez az állapot, hogy gyakorlatilag hát a sportból vadásznak sokan.
Igen, hát ugyebár megmaradt a mai világban is ez, hogy a társadalmi életlenül az most éppen a gazdagok, a nemesek, a politikusok, ez helyzettől függően, de olyan társadalmi élet az álljál vadászni, ez megmaradt. Nagyon sokan ebből a rétegből nem is igazán szeretnek esetleg vadászni, vagy nem foglalkoznak vele, csak presztízsből el kell menni, mert hogy meg kell mutatni az ügyfélnek,
lehet, hogy a üzleti partnernek. Csak ott vannak a vadászaton, megjelenik, ez egy társadalmi esemény.
Igen, tehát ez megmaradt. Ugye ez a rendszer...
És ez érdekes, hogy mondtad, hogy ügyfélnek, tehát ez céges szinten
igen,
is megy.
Igen, persze, tehát ez céges szinten is, hogy meghívják vadászni. Például ezt...
Gesztus.
Gesztus, igen, meg hogy például Németországban ott ezt ilyen hallottam, hogy valaki egy német vadászolt Magyarországon, és ejtettelen aranyérmes talán dámszarvas, ha jól emlékszem, és sőt világrekord ráadásul, vagy ilyen rekordot, és az a szabály, hogy ezt nem viheti haza, tehát a rekord trófea az ottan a helyi hatóságokat, tehát az államot illeti, helyette egy gipszmásolatot vihet haza, és utána eljött még egyszer vadászni, és szintén sikerült egy rekord adott elejteni, amiért szintén nem kapta meg azért a trófeát, csak a gipszmásolatot, és megkérdezték tőle, hogy egy következő vadászat alkalmával, hogy nincsen rossz íze vadászni jönni Magyarországra, úgyhogy már kétszer is volt, és esetesen vette haza a trófeáját, csak a gipszmásolatát. És erre mondta, hogy neki ezt teljesen megérte, mert hogy az, hogy az irodájában kint lógott az a két trófea, az neki sokkal több pénzt adott, mint amennyit elköltött valaha vadászatra. Hmm. Tehát, hogy ott például egy üzleti életben is szerepe van annak, hogy ha valaki vadászik, mert nyilván van egy ilyen, tehát hogyha valaki megengedheti magának, hogy egy világrekord dámszarvas vagy mondjuk akár egy űzet elejt, akkor az valószínűleg elég stabil anyagi háttérrel rendelkezik, tehát hogy valószínűleg
a
státusz szimbólum. Úgyhogy ez még megvan azért, meg nyilván az ősi maradványa annak, hogy az urak a nemesek vadásztak, miért nem vadászhattak a közemberek, annak is egyébként nemrég tudtam meg, hogy ennek egy elég egyszerű magyarázata is van. Az emberben van egy vadász ösztön, és ha ez mindenkiben benne van, és ez egy olyan erős ösztön, ami minden mást elnyom. Tehát amikor valaki élem, ezt terápiás célra szoktak, voltak királyok egy veszes háború után, azért mentek el vadászni, mert az alatt semmire nem koncentrált, csak a őt körüljő erdőre, a vadra, és így múlt jelen jövő nincsen, tehát az a
kikapcsolódás,
ilyen teljes mértékű kikapcsolódás mindenből. Viszont ez egyfajta függőséget is hajlamos okozni az embereknél, és azért annak senki se örült volna, hogyha az összes paraszt a szántás fetics helyett az erdőben kószával rászogatva, mert hogy akkor nem igazán maradt volna meg semmi a termésből, szóval ez az egyik ilyen magyarázat annak, hogy nem lehetett mindenkinek vadászni, hogy szabályozni kellett, hogy ki vadászhat. Jelenleg egyébként szerintem egyáltalán nem mondhatjuk, hogy a gazdagok sportja csak kizárólag, mert azért eléggé Én úgy látom, hogy egy átlagos keresetből is simán lehet finanszírozni egy vadászatot.
Ez nem olyan drága sport, mint régebben. Vagy?
Nem. Nyilván lehet venni egy pár gumicsizmát 350 000 forintért, de ennyiből lehet venni egy használt puskát, teljes felszerelést, és még el is lehet menni vadászni. Tehát, hogy ez...
Ó, ez igen.
Úgyhogy az elég éles kontrasztok vannak.
És utaltál rá, hogy megbeszéltünk is róla, hogy az őskorra visszamenőleg ez egy ösztön az embernél a vadászat. Az embernél, vagy pedig csak a férfiaknál? Mert hogy mennyire ismersz női vadászokat, hogy mennyire láttál ott a... És akkor majd beszélünk a vizsgáról is.
Igen,
akkor
erre egyébként ki akartam térni, mert én is úgy gondoltam, hogy ez kifejezetten a férfiaknak a szabadidős tevékenysége, de a tanfolyamon közel az egyharmada nő volt a résztvevőknek, és ráadásul fiatal, tehát hogy 20 éves nők, mert egyébként a nőkben más, hogy érdekes volna, a nőkben is benne van ez a vadász ösztön, de bennük általában kicsit másképp. Régen is voltak egyébként női vadászok, csak akkor még ritkább volt, de egyébként bennük valahogy másképp.
Most az érzékenyítő filmekben a PC-ség miatt most már a hollywoodi most filmekben, már most már gyakorlatilag csak női vadászok vannak, most ott tartunk.
Igen, most az
jó, ez csak egy bocsánat lábjegyzet, igen.
De egyébként nők is ugyanúgy űzik ezt a tevékenységét, mint a férfiak. Nem ugyanolyan létszámban, főleg, mert a nőtnek meg se fordul a fejében esetleg, mert hogy nem úgy szaszírozálódtak, hogy ez...
Persze, meg hát a természet által sem erre vannak, ők gyakorlatilag kvázi programozó vagy.
Igen, egyébként érdekes ezt
egy... ezért érdekelt, hogy úgy egyébként a gyakorlatban, meg ugye gyakorlatban... nem tudunk róla, és csak mi képzeljük ezt, de...
A gyakorlatban vannak egyébként, úgyhogy...
Érdekes.
Kicsit lehet, hogy másképp állnak hozzá, mint a férfiak, de bennük is megvan ugyanúgy a vadászosztan, tehát az emberekben ez mindenkiben megvan. Az más kérdés, hogy ez nem kapcsol be az emberben, amíg el nem megy vadászni. Tehát, hogy ez szunnyad bennünk, mert hogy elvárosiasodtunk, mert a vidékiek is városiasan élnek, tehát már nem, a legtöbb emberben ez nincs meg, és az akkor kapcsol be, hogyha az ember egyszer neki el vadászni, akkor Utána viszont már ez folyamatosan meg lesz benne, szóval azt nem fogja tudni újra kikapcsolni, ha egyszer bekapcsolta magában.
Igen, nagyon eltávolodtunk a természettől, úgy általában elmondható, igen, ez igen. Nem csak erre a témára, úgyhogy ez sajnos ez egy probléma. No, és akkor beszéltünk férfi-női vadászokról, de kiből lesz a jó vadász szerinted? Milyen képességek kellnek a jó vadásznak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a legalapvetőbb ilyen emberi tulajdonságok, amikre szüksége van egy vadásznak, az első a türelem, az a legfontosabb, az alázat, az élet tisztelete, mert hogy ezek nélkül, ez a három az a legalapabb szerintem, mert ha valaki úgy megy vadászni, hogy kudarcnak idé meg, hogyha a zsákmány nélkül jön haza, akkor az nem jó vadász, mert hogy a vadászatnak nem az a lényeg, hogy mindenképpen valamit hazahozzon, hanem hogy tehát, hogy kint van a természetben, megfigyeli, mert néha a vad is nyer. Tehát van, hogy a vadász nyer, van, hogy a vad nyer, ez egy ilyen dolog. El kell fogadni ezt is, hogy ha vad nyert, és nem sikerült semmit hazahozni, ezettől minden kudarc, a vadászat az sikeres volt, mindenig van az ember jól érezte magát rajta. Szóval ez...
Tehát, hogyha vadászatra megy az ember, akkor nem ölni megy, hanem akkor gyakorlatilag jól érezni magát, ott a természettel egyé válni egy
kicsit. Igen, tehát a ragadozóvá válik egy időre, és annak adott sem mindig ejtel zsákmányt. Úgyhogy ezért nagyon fontos a türelem, és hogy megértse az ember azt, hogy nem mindig lehet nyerni. A másik az alázat, hogy meg kell értenünk, hogy a természet az úr, tehát nem mi vagyunk a főnökök, hanem a minket körülvevő világ, és nem állunk egyáltalán a természet fölött, mi benne vagyunk ebben a nagy hálózatban, amit ökoszisztémának hívunk, de egyáltalán nem uraljuk, és nem vagyunk a főnökei se a fáknak, se a szarvasoknak. És hiába vadászunk tizen sok éve, hiába olvastuk el az összes könyvet a világon, amit kiadtak vadászattal kapcsolatban, a természetből mindig tanulunk valami újat, tehát hogy mindig nyitottnak kell lenni arra, hogy igen, ezt még nem tudtam eddig, vagy ebben tévedtem, és ezt el kell fogadni, hogy a vadász élete végéig tanul, hogy a jó pap. Tehát ezt nem lehet máshogy csinálni, illetve az élettisztelete az azért fontos, hogy oké, hogy azért megy a vadászember az erdőbe, hogy valamit elejtsen, és azt hazavigye és megegye, de nem azért megy, hogy kiírtson bármit is, vagy hogy többet vegyen el, mint amennyit kéne, vagy olyat, amit nem kéne, tehát hogy úgy tanulja meg úgy elvenni a természetből, hogy azzal károsítani nem károsítja, és értse meg, hogy miért fontos az, hogy ő ne menjen ki mondjuk illegálisan orvadászat céljából, ne mászkáljon ki az erdőbe, mert hogy amiket úgy ért el, hogy nincsenek benne a vadgazdálkodási tervben, azokat úgy viszik ki az állományból, hogy erről nem tud esetleg a vadgazdálkodó, nem tudnak vele számolni, tehát ezzel már önmagában így problémát okoz, azon kívül, hogy illegális nyilván, és az
büntetendő.
De az igen, az orvadászat minősül, illetve az ember könnyen beleesett abba a helyzetbe, hogy mondjuk tegyük fel, van egy vadkacsa vadászat, ugyebár annak napi 8 darab a limit, egy vadász egy nap 8 darab tőkés részét ejthet el. Tehát, hogyha benne van, az jönnek, csak hogy húznak a kacsák, és ő nagyon benne van, és még egyet, és már nem is számolja, csak lő, mert teljesen magával ragadja a vadászláz, tehát, hogy nem, és ha nem tudja kontrollálni magát, akkor bizony beleszalad abba, hogy lelőtt, mit tudom én, 15 kacsát, amivel nem is az a legfőbb probléma, hogy csak 8-at lett volna szabad, már nem nyilván az is egy probléma, de hogy neki nem volt annyira szüksége, nem kellett volna ennyi kacsát elejtenie, mert hogy a 8, sőt igazából 4 is bőven el lett volna az aznapi, vagy a másnapi vacsorához, ebédhez, tehát hogy ne, de ezt akkor ott nem gondolját, amikor ott jönnek és megvan, és még egy, akkor nincsen, könnyen elveszi az ember maga fölött a kontroll, tehát ezért fontos a türelem, az önfegyelem, az alázat.
Ez a szabályozás az nyilván arról szól, hogy akkor ilyenkor valami büntetést kell fizetni.
Vagy nyilván ilyenkor büntetés kell, tehát az megvan a büntetési vétele.
Igen,
akkor,
van szankció. Ez nem csak egy ilyen egyszerű.
Ennek van szankciója. Nyilván persze van olyan, hogy az ember tévedésből, vagy esetleg el tudom képzelni, hogy mondjuk a sörét raj, meg volt a 7 kacsája, és a sörét raj véletlenül még egyet megsebezés, akkor már 9 lett, mert a hithez 2 került, nem csak egy, de attól függetlenül ennek mindig van büntetési tétele, akkor is, ha az ember nem direkt csinálja. Szerencsére egyébként ritkán hallok olyat, hogy valaki tudatosan csinál ilyesmit, vagy tudatosan ejtel olyan állatot, ami esetleg nem lett volna szabad. Persze van ilyen is, tehát hogy ilyeneket is hallani, de szerencsére azért én úgy látom, hogy a többsége a varázsoknak, a nagy többség az ezeknek a előbb említett képességeknek a birtokában van.
Jó, ha valaki kedvet kapott hozzá most akár ezek alapján, amikről beszéltünk, amiket elmondtál, akkor milyen feltételei vannak annak, most azon túlmenően ugye anyagi meg ilyenek, amikről beszéltünk. Tehát nem tudom, ugye beszéltél a vizsgáról például, hogy az mindenképpen kell hozzá.
Igen, hát ugyebár alapvetően Magyarországon...
Meg a fegyverrel kapcsolatos is gondolom van valami.
Igen, tehát az a magyar és nem magyar állampolgár tehetsz orrászvizsgát, aki magyar nyelven tehet csak vizsgát, aki betöltötte a 17. életévét.
Tehát erre lehetősége van akkor,
külföldi állampolgár? Külföldi állampolgár is, de magyarul kell letennie a varázsvizsgát nyilván, és hát a feltétele, hogy a teljesítse, a végigcsináljon egy tanfolyamot, tehát az kötelező, az nem opcionális, az muszáj végigcsinálni a tanfolyamot, és utána nyilván sikeres gyakorlati és elméleti vizsga után válthatja majd ki a varázsjegyét.
Jó, és a fegyvervizsga az ennek része, vagy külön?
Része, az ezzel együtt jár. Tehát, hogy a vadász vizsgánál a gyakorlati rész az igazából egy lőtidi gyakorlat, és ott végzik el a pszichológiai vizsgálatot is többnyire. El lehet végeztetni külön is, de kényelmesebb, hogyha legalábbis ahol én vizsgáztam, ott úgy volt, hogy a pszichológus oda volt hívva a gyakorlati vizsgára, és amikor valaki meglőtte a vizsgát, akkor utána a pszichológussal elbeszélgetett, hogy az kiállítsa a papírt róla, és akkor ugye a vizsga végén már minden papírral együtt tudott hazamenni a vizsgázó.
Tehát ez fontos, a pszichológus ezt említsük meg, mert ezt is sokan nem tudják, igen, hogy igen. Ezért ez nem úgy van, hogy csak bárki.
Persze, hát az kell egy pszichológiai vizsga, illetve a lőtérő vizsgán is nem csak azt nézik, hogy mennyire jól lő az ember, mert egyébként nem túl magas a követelmény a lövés tudással kapcsolatban. A sörítés puskával 15 korongból kell eltalálni 5-öt, a sikeres vizsgához, illetve gulyós puskával, távcsöves gulyós puskával egy 50 méteren lévő céltáblán kell elérni a 21 pontot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ekkora a táblát el kell találni a háromszor. Tehát, hogy ez nem kifejezetten magas a ilyen téren az elvárás, viszont a fegyverbiztonságot, a biztonságos fegyverkezelés azt nagyon nézik, és azért egyből bújtatnak, hogyha valaki olyasmit csinál, ami nem felel meg annak. Tehát hallottam ilyet, hogy valaki a sörítés puskával való vizsgán meglőtte az 5. korongot, nagyon rástresszelt, nagyon örült, hogy végre meglett, és puskával a kezében hátrafordult a vizsgabiztos, hogy akkor meglette. És hát mondták, hogy az 5 meglett, de a vizsga az nem, mert hogy a puskasüvét nem lehet akármerre forgatni, azt a pálya felé kell tartani mindig. Úgyhogy a gyakorlati követelmény az ez. Utána van egy elméleti vizsga. Itt elég alaposan számon kérik a tanfolyamon leadottakat. Van egy írásbeli része, ahol van egy ilyen 50 kérdésből álló feleletválasztós beugró, ebből, ha jól emlékszem, 10-et lehet téveszteni. Majd van egy másik írásbeli szakasz, ahol varázslati idényeket kérdeznek, ebből nem lehet téveszteni, itt nincsen hibahatár. És ha valaki ezeken átmenne, akkor utána van a szóbeli része. Ott nagyon már nem buktatnak, ott igazából azt nézik, hogy én úgy vettem észre, hogy arra kíváncsiak, hogy rendszer szinten érti az ember, hogy mit tanult, vagy csak bemagolta és visszabefügi, amit előző este lenyelt. Tehát, hogy ez igazából a lényege.
És most nem magam miatt kérdezem, mert én mondjuk nem tervezek ilyesmit, hogy letegyem a vadászvizsgát, de hogyha valakinek megvan, mert nekem megvan a fegyvervizsgám sörétesre is. Most, hogyha megvan valakinek egyébként a fegyvervizsgája és sörétesre is, akkor amellé már csak egy vadászvizsgát kell tenni, vagy a vadászvizsgán ugyanúgy puskával lőni, minden, tehát úgy végig kell csinálni. Ezt nem biztos, hogy ezt tudod, mert ugye ezt nem is beszéltünk erről, de ez most így felmerült bennem, hogyha valaki esetleg így van, mert vannak így páran, akik ezt nézni fogják valószínűleg ezt a videót, a nézők között, mert hiszen ez egy bizonyos kört érdekel leginkább, aki mondjuk fegyverre egyáltalán foglalkozik, és nekik meg lehet a vizsgáljuk már, hogy emellé, mert most például csak egy érdekességképpen említem, mert majd fogunk, nem titok, hogy majd fogunk beszélni a védelem témakörül is fegyveres védelem, nem ebben a videóban, majd talán egy másik beszélgetés során, és most például nemrég azt tapasztaltam, hogy az előtöltős múzeális fegyverekre ugye a fekete lőpor és a töltet az engedélyköteles.
Igen.
És nem, hogy engedélyköteles, de ráadásul vizsgaköteles is. És ugye rákérdeztem arra, hogy és hogyha valakinek megvan a komplet fegyvervizsgája, és sörétesre, meg mindenre megvan, akkor annak ez külön, és mondták, hogy az itt semmit nem számít. Tehát előtöltésre külön le kell vizsgázni. Tehát gondolom azért, hogy a vadász vizsgálnak is ez a lényeg, hogy ez egy kompakt dolog, mert azért a fegyvervizsgálat azért nem, nincs agyaggalomblövészet, meg ilyesmi, szóval gondolom, hogy akkor ez itt feltétel, és ez nagyon jó, hogyha ez így van, mert...
Igen, ez nem váltató ki, tehát én úgy tudom, hogy ezt nem lehet kiváltani azzal, hogy valakinek már megvan. Esetleg, hogyha azt tudom elképzelni, hogyha valaki mondjuk esetleg akár a motor szinten is sportból agyaggalomblövészettel foglalkozik, a skit lövészetet csinál, lehet, hogy
a lőpályán
igen, tehát lehet, hogy azzal kiválthatja esetleg, de nem szoktak ilyet. Sőt, aki mondjuk vadászijász szeretne lenni, annak is meg kell csinálni a fegyveres vizsgát a vadászengedélyhez. Ez egy... Volt idő, amúgy, tehát nem olyan régen ezt sikerült kivenni, mert hogy aki nem akar fegyverrel vadászni, annak miért kell még ezt a vizsgát is megcsinálnia. Azon kívül a pluszmaster azért egy költséges dolog, mert hogy el kell járni a lőtérre, gyakorolni kell. Tehát hogy az nagyjából olyan minimum 100 000 forint, mire az ember eljut oda, hogy a vizsgát le tudja tenni a lőfegyverekkel, és ezt nem is fogja használni, mert így el fog lőszni, vagy esetleg solymászattal fog foglalkozni, és akkor szintén nem. Tehát hogy ez bár mondjuk azt nem tudom, de igen, tehát a solymász vizsga is egy kiegészítő a vadász vizsga mellé, hogy a vadász ilyes vizsga is egy kiegészítő a vadász vizsga mellé. Tehát hogy a vadász vizsgához mindenképpen kötelező a sörítés gulyus fegyverrel megcsinálni a vizsga követelményt.
Ez nagyon helyes. Ez akkor látszik, hogy azért ez egy elég komoly kitétel, és ráadásul ugye Magyarországon, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag éles ilyen fegyvert, azt nem is tarthat, szóval még tartásra sem adják meg az engedélyt. A törvényi lehetősége megvan, majd erről is beszélünk majd másik beszélgetésben, de csak akkor tarthatsz ilyet, hogyha vadász vagy sport célra, amihez vagy vadász szervezetnek, vagy sport egyesületnek kell az, hogy a tagja legyél eleve,
igen.
És az ő ajánlása, hozzájárulása kell, és ők mondják azt, hogy igen, ő szeretnénk, ha felkészül mondjuk versenyekre, ilyesmi, és akkor ő szeretne tartani, és ő neki igen lehet adni engedélyt, és ebben az esetben bírálják el egyáltalán. Tehát ezt így kell beadni. És ezen kívül ezt akkor jól tudom.
Igen,
ez már egy szerepe az ilyen szervezetben való belépésnek, hogy akkor csak így juthat élesre az ember. És ezen kívül van-e valami szerepe, mit tudsz erről ezeknek a... Most nem a sportról beszélek, nyilván a vadászatról, tehát nem a sportlövő szervezetekről beszélek, hanem a vadász szervezetről, nem tudom. Tehát az, hogy tagja az ember, az valami előnyel jár.
Hát ugye bár van a vadászkamarai tagság, ez nem opcionális, tehát a minden évben meg kell újítani a vadászkamarai tagságát az embernek, mert ezzel jár, ők állítják ki a vadászjegyet, és ezzel azzal a vadászjeggyel és a fegyvertartás engedélyével együtt lehet fegyvert tartani. Tehát ha mondjuk elfelejteném február végéig kiváltani a idei vadászjegyemet, akkor otthon a fegyverek, amiket tartanak a szekrényben, azok illegálisan lennének ott tartva. Hiába volt nekem már 10 évig arra engedélyem, hogyha nincs érvényes vadászfegyverem, akkor nem lehetnek fegyverem.
Tehát akkor lehet éles fegyveret vadászatra, ha papíron legalább te vadászol is.
Igen, igen. Jó, ez nem kell elejárni vadászni, de meg kell, tehát a vadászkamaránál ki kell váltani a vadászegyet, és akkor lehet csak nálam otthon vadászatra használható fegyver. Ez a feltétele ennek.
Igen. Ezt is nagyon sokan nem tudják.
Nem, ez
főleg a fegyverellenzők, meg stb.
Nyilván ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ezt nem... Tehát nem lehet csak úgy, akármiért nyilván a... Édesapám például sportlövész volt, neki ezért voltak otthon sportlövészetre alkalmas fegyverei, de neki például vadászatra használható fegyverei nem lehettek. Hiába volt sportlövész, az egy másik kategória.
Világos, arra csak azt a fegyvert lehet, és azok általában azért egy kicsit más, csak is azok a fegyverek, nem? Egy kicsit azért, tehát ott speciálisabbak egy kicsit már így kinézetre is.
Nem feltétlenül, mert hogy a sportlövészetnek is rengeteg ágazata van, tehát hogy tehát nyugodtan lehet egy klasszikus mondjuk a sportlövészet céljából lehet tartani egy sima 9 mm-es Glockot mondjuk, ami egyébként egy teljesen általános pisztoly, nem kifejezetten az olimpiai sportlövészetre kifejlesztett fajta, de ott főleg nyilván a puskáknál például a kaliber az, ami meghatározza, hogy Nem tudom pontosan, mi a legnagyobb, de általában ilyen 22-es long rifle vagy annál hasonló kalibrű puskákkal lehet sportlövészetet végezni. A vadászatban ennél jóval nagyobb kalibreket használ, a golyósnál azokat már nem lehet sportlövészeti cél. Vagy hát a speciális ilyen, azt hiszem van egy, de nem tudom milyen neve, de van egy sport, ami gyakorlatilag ilyen mesterlövészethez hasonló, hogy nagy teljesítményű golyós puskával kell kilométerekre lévő célt eltalálni, és ehhez a sporthoz lehet tartani nagy különböző golyós puskát, olyat, amit varázsatra is lehet használni, de ettől még varázs nyilván nem mehet el vele. És például, ha valaki varázs engedélyére, vagy varázs egyére rendelkezik, akkor tarthat sörítes puskákat és golyós puskákat is, a nagy teljesítményűket nyilván. De hogyha sportolói oldalról szeretné, akkor külön kell a skeet lövészet, mondjuk egy skeet sportlövő klubnak a tagjának lennie, és külön erő annak, ahol a nagy teljesítményű puskával tudsz sportolni. Szóval ez jóval bonyolultabb, és hát éneket azért nem szokott olyan, aki nem akar semmit csinálni a puskával, csak tartani otthon. Szóval így ez azért van egy kitalálva, mert hogy ha van puskád, akkor Oké, mondd meg, hogy miért kell neked az a puska, és
hát
akkor megadják, csak hogy mondd meg, hogy miért. Tehát csak úgy azért, hogy legyen a szekrényben, azért nem adják meg, ami egyébként szerintem egy okos dolog.
És a távcső használatnak mik a... Nem is tudom, tehát sokat hallottam arról, hogy a távcsővel nem lehet mindenre menni, tehát nem lehet mindenre vadászni, meg nem minden esetben etikus a távcső használat, ugye nem adja meg a vadnak az esélyt, bizonyos vadaknak, nem tudom, ott mik vannak, mert ugye a puskatípusokról beszélted, csak még ez engem például nagyon érdekel, hogy ez a távcsöves dolog.
A távcső használat az egyébként mindenre, minden vadfajra lehet vadászni távcsővel, akármilyen sörítés puskára is szerelhet az ember távcsövet, hogy ennek most mennyire van értelme, vagy mennyire nincs, azt ő eldöntheti. A vadnak esélyt nem azzal adunk, hogy távcsővel vagy anélkül lőjük meg, hanem azzal, hogy milyen közelről. Tehát ugye bár szokták mondani, hogy a vadászat a vad érzékszerveinek a ható távolságán belül kezdődik meg. Tehát hogy nyilván olyat is lehet csinálni, hogy kilométerekről arrébb egy hegytetőről ott a
pusztán. Na valóban aki azt mondta, hogy nem etikus, igen, mert tehát, az már nem a feltételezett távcsóznát, hogy igen, távol akarsz maradni a történésektől.
Tehát az már nem etikus, de hogyha oda kell menni hozzá elég közel, ki kell játszani a szaglását, a hallását, a látását, az ösztöneit, ott ezzel adunk esélyt. Neki az, hogyha már sikerült olyan közel mennünk hozzá, egyébként nagyjából olyan 120 méteren belül van az etikus távolság, mert meg ugye ez az embernek a lőképességétől is függ, tehát hogyha valaki hiába 120 méterről már azért ugye el lehet találni, de ha ő maga csak 80 méteren belül tud pontosan lőni, akkor nem, neki nem etikus 120 méterről meglőni azt az üzet, amit látott, mert hogy nem úgy fogja eltalálni, ahogy kéne. Ugyebár ez is egy szabály, hogy a varat úgy kell elejteni, hogy annak a lehető legkevesebb szenvedés és a legkevesebb stresszt okozva. Tehát, hogy lehetőleg az a legjobb, hogyha úgy találja el, hogy a vad már nem is hallja a lövést, mert mire odaér a hangjú, már dékholtan esett össze. Tehát, hogy ez az ideális, de azért nyilván ez nem mindig jön össze, van, hogy az ember hibázik, és ezt azzal lehet csökkenteni, hogyha csak olyan távolságra lő, amit biztosan tud. Értem. Arról nem is beszélve, hogy ha olyan messzeségből, amit nem lát be esetleg, akkor egy tévesztés esetén azt se tudja, hogy a vad mögött merre száll el majd a golyó, ami egyébként akár 5 kilométerre is el tudsz hordani, aztán mondjuk ennek meg ott van az a szabály, amikor egy nagy vadvadászatnál, amikor az ember meglátja mondjuk a szarvast, és hogy eldönti, hogy azt ő lőheti, és szeretné is meglőni, meg kell nézni, mi van mögötte. Tehát csak akkor lőheti, hogyha mögötte valami, van egy vastag fal, vagy egy ilyen kis föld, tehát látszik, hogy hol fog megállni a golyó, amikor elhagyja a vadtestét, vagy esetleges hibázás esetén is hol fog becsapódni a...
Nagyon érdekes, amit most mondasz, mert pont nemrég volt egy ilyen vadászbaleset, azt nem tudom, hallottad, de amikor valami 2 kilométerre, egy valami faluba, ott az erdő szélén, igen, lévő faluba, ami átment ugye a vadon a lövedék, és eltalálta nem tudom, egy hölgyet, azt hiszem, nem is tudom, meghalt.
Meghalt, igen, tehát a saját kertjében fejbűlte két kilométerről.
Hát ott teregette a ruhákat, igen. Szegény, meg mit tudom én is akkor.
Ehhez azért kell egy iszonyatos nagy balszerencse. Tehát, hogy
ez elképesztő. De ezek a szabályok nem véletlenül vannak.
Ezek a szabályok nem véletlenül vannak kitalálva, hogy nem lehet úgy csak úgy lőni, hogy nem tud, mi van mögötte, mert ilyen, ez megtörténhet. Klasszikus eset például, hogy mondjuk a dombtetőn meglátja az ember az őzet, és hát az tök jó, ilyen kontrasztos is, ott nagyon szépen látja, de hát a dombtetőn, ha esetleg át is megy az őzen, hát a domb mögött nem látja, mi van, ott az bármeddig elmegy. Szóval ezért van szó, hogy úgy kell, hogy lássa az ember, hogy mi van mögötte, hol fog becsapódni a lövedék, ha esetleg átmegy a volt testén, és csak így meglőni. Különben akármennyire is adja magát a helyzet, itt is az önfegyelem, hogy hiába adja magát nagyon a helyzet, hogy most ez nagyon jó lenne, mert pont olyan, meg pont ott van, meg pont úgy áll, meg pont, de hogyha nem látod, hogy mi van mögötte, akkor inkább nem. És akkor el kell engedni.
És rengeteg szabályt említettem már, meg ugye utaltunk is a régmúltról, amikor elkezdtek kialakulni a különböző szabályozások és a különböző kultúra, tehát a vadászkultúra. Hogy látod te azt, hogy a napjainkban a vadászok mennyire ragaszkodnak ezekhez a múltbéli szokásokhoz, mennyire tartják a vadászhagyományokat, például ugye van a tiszteltadás az elejtett vadnak, stb. Tehát, hogy ezeket így mennyire, tehát ugye a trófákkal kapcsolatosan is, amit mondtál, tehát hogy ezeket így mennyire tartják manapság? Van ez még? Vagy csak tényleg van egy ilyen kemény magasztán a többség már azért?
Van, nyilván nem mindenki egyforma szinten meg egyforma módon csinálja, de a vadnak a tiszteletet mindenki megadja, amikor elejtette. Ennek megvan egyébként hát egy ilyen nem tudom mennyire...
Valamennyire rituális.
Ilyen rituális, tehát nincs törvény beiktatva, de Magyarországon az a szokás, hogy amikor elejtik a vadat, most a nagy vadászatról beszélek alapvetően, el kell rendezni a terítéket, tehát hogy ez úgy néz ki, hogy először, ugyebár ezért kell kalapot vinni a vadászatra, egy gajat letörünk a közelben valami bokorról, fáról, azt a sebvérben megvérezzük, megmártjuk, és betűzzük a kalap mellé, ez a kalaptöret. Ez úgymond egy ilyen előtrófa, egy ilyen jelzés, hogy megjelölöm magam, hogy én elejtettem ezt az állatot. Utána a következő, hogy az állatot a jobb oldalára fektetve, a fejét a háta felé fordítva helyezzük el, hogy nem tudjuk, hogy esetleg, tehát hogy ne egy méltatlan pozícióban feküdjön előttünk, illetve utána ilyen, hogy a sebet, hogyha a felfelé néz a seb, akkor letakarjuk egy hasonlóan kisebb gajjal. Ennek az a, hogy is mondjam, háttere, hogy azt mondják, hogy ha letakarják a sebet, akkor a lélek nem a seben keresztül távozik a vadból, és így nem viszi magával az életbeli fájdalmait. Most ez nyilván egy ilyen babonoság ritvál, de hogy ez a jelentősége, illetve van még az utolsó falat nevezetű művelet, ami azt jelenti, hogy keresünk a környezetben valami olyan növényt, mint az állat ehetett ilyen táplálékát képző növényt, és ezt a szájába helyezzük, és amikor így elkészítettük a terítéket, akkor kalapot megemelve magunkban elgondolkodunk, tehát nyilván elejtetted, megöltünk egy állatot, ez ott van előttünk, és akkor ezt el kell bírálni magunkban, hogy ezt jogosan tettük-e, jól tettük-e, mennyire tettünk úgy, ahogy kell ez, hogy ez tényleg szükség volt erre, stb. És ha ez megvolt, akkor utána úgymond ennyi volt a terítéknek a jelentősége. Ezt nem mindenki csinálja így végig, de azért valamilyen szinten így úgy azért volt. Tehát valahogy elrendezik, nem úgy hagyják, ahogy volt, többnyire valahogy elrendezik, valamilyen formában beállítják, legalább a sebtöretet felteszik. És ugyebár manapság szokás fényképezni is, már mindenhol telefonnal megyünk a kezünkben, mindent lefényképezünk, megörökítünk, és ennek is van egy etikettje, hogy amikor el van rendezve a teríték, akkor a vadat azt mely a hátoldala, tehát amikor így a jobb oldalára döntve fekszik, és hátrafele néz a feje, abból az irányból etikus fotózni, hogy ne látszon a hasavaja ott a hátsó része, tehát hogy ilyen méltóságteljes képet adjon róla, és így legyen megőrizve az emléke. És hát trófeás felesetén nyilván a trófea is egy emléket állít a vadnak és a vadászatnak, és azért a mi kultúránkban ez egy jelentős lépés. De nyilván ezeket nem mindenki egyformán tartja, valamennyit mindenki tart ebből. És hogy ez nem kopik ki az emberből, erre eszembe jutott egy nagyon jó példa. Ugye a varázstanfolyamnak része a terepgyakorlat, ahol megtanuljuk, hogy kell egy nagy vadat kizsigerelni, mert hogy ez is a vadász feladata, mert amit elejtettem...
Igen, ezt is akartam kérdezni, ez így benne van.
Egy-két órán belül ki kell zsigerelni, mert különben romlásnak indul. És a gyakorlatra három őzet hozott oda a hivatásos vadász, aki évtizedek óta csinálja, tehát hogy nem az első vadászata. Mi talán reggel 7:30-8 körül értünk ide, addigre már ott volt, tehát hajnalban ment ki ezt a három őzet terítékre hozni. És amikor ott voltak előttünk felkészítve arra, hogy zsigereljük, már nem volt rajtuk semmilyen töret, illetve a kalap sem volt a fején a hivatásos vadásztokban, egyébként meleg idő volt. De az látszott, hogy a sebb körül ott volt a maradványa a gajaknak, a szájuknál, illetve a zsebében volt a kalap összehajtogatva, de ott volt a töret. Tehát, hogy kint volt az erdőben hajnali 5-6-kor, akkor nem tudom, senki nem látta az égvilág egyedül. És mégis mind a három évben végigcsinálta ezt a rituálét. Tehát, hogy, és nem azért, hogy nekünk mutassa, mert nálunk, nekünk már nem terítékként voltak ott, hanem ezután.
Szóval hát,
ez,
akkor felhívta volna rá figyelmet.
Mert felhívta volna rá figyelmet.
Ezt
vettük észre, tehát hogy ez nem kopik ki az emberből, mert a vad iránti tisztelet az mindenképp szükséges része a vadászatnak.
Jó. És hogyan zajlik egy vadászat? Ugye ezt most a végén kezdtük tulajdonképpen. De hogyan néz ki mondjuk egy hajtóvadászat? Jó, mondom például, tehát ahol vannak hajtók, létezik az egy kicsit talán mozgalmasabb arról beszélni, meg ott vannak ugye a léniáról akartak majd kérdezni.
Hát ugye vannak, amiket említettél, ez a hajtásterelés, ezek társas vadászati módok. A hajtás és a terelés között egyébként nagyon különbség, hogy a hajtás az mindig vaddisznóhajtás, az egy ilyen komoly, tehát akkor zörögnek, hangoskodnak, csörömpölnek ott a hajtók, hogy mert a vaddisznó egyébként nem, attól, hogy ember beszéd van mellett, attól nem fog megindulni A-ból B-be. A terelővadászat akkor ott vaddisznó is lehet, de ott mindenféle őszarvas tarvad, tehát a agancsal nem rendelkezők, tehát a nüstény egyedek, amik ott elejthetők, de ott vegyesen mindenféle van, akár
és hogyha egy agancsos rátámad a vadászokra, akkor mi újság van?
Hát az agancsos nem fog rátámadni
az szokat.
Összönszörűen menekülnek. Magyarországon az egyetlen vadfaj, amelyik hajlamos lehet arra. Végső esetben, hogy ember ellen fordul az a vaddisznó.
Hát ugye hallottunk róla már a történetben.
Igen, ő azért notórius, meg ugye neki valamiért sokkal nagyobb a tűrőképessége, tehát hogy akár 3-4 olyan lövésre is még neki, az embernek, hát egyébként egyenként is halálos lett volna, de ő még valamiért bírta, még valamiért tudotta. Annyi még benne volt, hogy még felborítsa a vadászt és megsebezze. Szóval a vaddisznók hajlamosak erre, de hajtásban egyébként ők is inkább mennek a A-ból B-be. Most a nagy vadvarászat esetén úgy megy a dolog.
Csak miért tovább megyünk.
Igen.
Talán tévhitet oszlassunk el, vagy ne oszlassunk el, cáfold, vagy mondd, hogy úgy van. Hogy ugye azt hiszik az emberek, hogy jönnek a hajtók ellenkező irányból, és ellenkező irányból jönnek a vadászok, és a vadászok felé hajtják a vadat. Tehát ugye ez valójában nem így van, hisz akkor lelőhetnék a hajtókat, tehát ez egy veszélyes dolog lenne, hanem úgy van, ugye bár a jól tudom, hogy egy vadász, egy hajtó, egy vadász, egy hajtó, és együtt mennek, ugye, és itt a Lénia szerepe is itt van, de gondolom majd
csak hogy
akartam mondani, hogy ez, a laikus fejében ez teljesen így van. Magamról is tudom, hogy amíg nem értettem hozzá, vagy nem tudtam nem, egy kicsit többet róla, addig teljesen ebben a hitben értem. És hogy nem lövik le őket?
Egyébként itt is most különveszem a nagyvad és az apró vadvarászatot. Ezt mondjuk én nem mondtam el, a nagyvad az az őzés, ami attól nagyobb, amely az ősztől kisebb, az apró vad. Tehát a nyúl, a fácán, a róka, stb. Az mind apró vad, az ősz, szarvas, vaddisznó az mind muflon, az mind nagyvad. Nagyvad varászaton van a terülő meg a hajtóvarászat, amiket mondtam. Ott ez úgy szokott működni, hogy a varászokat megfigyelték az adott vadállományt akár éveken keresztül, pontosan tudják, hogy zavarás esetén honnan, hova mennek. És ezen útvonal mentén állítanak fel lőállásokat, ahol megvan szabva, hogy ki mettől meddig lőhet, tehát hogyha ott van a szomszédom előtt, nem lőhetek arra, mert hogy azzal már esetleg veszélyeztetném őt is, tehát hogy mindenki csak a saját maga előtt lévő vadra tehet lövést. És akkor a hajtók azok egy másik, tehát ők a hajtók a vad sor mögött jönnek, és így hajtják őket, terelik őket a vadászok irányába. És van az apró vad, a különböző hajtások. Ott van ez, hogy például a vonalhajtásban van az, hogy a hajtók és a vadászok egy vonalban csak így egy vadász, egy hajtó, vagy valamilyen sormintában felállva haladnak. Ott például a hajtónak az a szerepe, hogy felzavarja mondjuk a fácánt, aki lusta repülni, és csak végszükség esetében akar majd felmenekülni, a fáradott a bokorba csörög. És akkor a hajtók közelettére azért, akik a vadászsor között vannak, felugranak, és akkor lehet rájuk lövést tenni. Ez is fontos egyébként most egy kicsit kitérve, hogy apróvarat az csak akkor lehet, akkor szabad lövést tenni apróvarat, amikor az éppen menekül, mert akkor van esélye. Tehát egy ülőnyulat, egy ülőfászánt nem nagy sport lelőnt, de nincs semmi esélye, mert észre sem veszi, nincsenek olyan érzékei, mint mondjuk egy gímszarvasnak, vagy egy őznek, tehát nem veszi észre olyan hamar az embert, nem is olyan jó a halása a szeme, mint egy másik állatnak, és nagyon könnyen lehetne csak így a bokorból kipuskázni őket, és így nincs esélye menekülni. Ha fel van zavarva és már menekül, akkor van esélye arra, hogy a vadász elhibázza, és nekik így lehet esélyt adni, hogy hajtják őket. Szóval ez nem azért kell őket hajtani, hogy az embereket az elszórakoztassák, hogy hú, olyan, mint az agyaggalom, csak igazi, hanem hogy ezzel kapnak esélyt arra, hogy megmenekülhessenek, és nyilván minél több vadászat megél, annál jobban repül majd, és annál több esélye lesz a következőkben. Szóval ez az egyik fajta hajtás, ez a klasszikusan a vonalhajtás, vagy az U-hajtás, ahol ez szokott lenni. A vonalhajtás az, amikor vonalba állnak fel az emberek, és úgy haladnak sorba. Az U-hajtás, amikor egy közel U-alakban felállva haladnak, ennek az a lényege, hogy a felzavart, mondjuk esetleg nyulak fácának, azok oldalra ne tudjanak kitörni, mert hogy oldalt is vannak. A hajtás, hogy egyértelműen előrefele kelljen menekülniük. Illetve van még, azt nem tudom mennyire divat még csinálni, ez a úgymond körvadászat, amikor egy körbe állnak fel és itt azt történik, amit mondtál, hogy körbe állnak fel az emberek, és a kör közepe fele szűkülnek be, és igen, egymás felé lőnek, de mégsem veszélyes, mivel
apró,
hogy...
Apró, vagyis lefelé,
tehát a horizonton lefelé kerülni. Igen, ezt sem mondtam el, a sörítés puskánál szabály, hogy ha valamilyen madárra lövünk, tehát ami fönn van az égen, akkor 45 fok fölé kell tartani a puskát, alatta nem szabad lőni, akkor is ha ott van a fászán, meg kell várni, 45 fok fölé menjen, mert ez akkor biztonságos. Illetve ha mondjuk nyúlra varászunk, ami repülni nem fog, de futni égen, akkor meg a horizont alá kell célozni, hogy mindenképpen a földbe csapodjon. A körvadászatnál ott körben állnak a vadászok, egy nagyon nagy körben, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy, amikor az ordások körben állnak, és megfogják egymás kezét, hanem itt egy ilyen hatalmas körről van szó, ahol zárul befelé, és így, így van az, hogy a hajtók meg a vadászok vegyesen mennek, erre a felugrálnak mondjuk a nyulak, és akkor őket lehet kiszeregetni. És amikor a kör már nagyon szűk lett, akkor van az, hogy már csak kifelé szabad lőni. Amikor már veszélyes lenne egymás felé lőni, akkor van az, hogy hiába megyünk arccal előre, és ott bent ugrik ki a nyúl, csak akkor lőtek rá, hogyha már mögöttem van, és megfordulok lövést tenni rá. És itt jön szóba a léniázás. A léniázás az mindenféle esetben azt jelenti, amikor a vad áttör a hajtó és vadászok alkotta a soron formáció, és hát meg kell fordulni a vadásznak, mert a háta mögött van. Na most ehhez a puska a kezében van, és fordul vele, de ezzel áthúzza a mellette álló a csövet, és az nem egy jó dolog. Még ha
ilyen... Ezért kérdeztem egyébként, mert hallottam egy ilyen vadászból esetleg, és amikor egy vadász lőtt le egy másik vadász emiatt, igen, mert lekövette.
Ez előfordul, erre sem van a szabály, hogy vagy leeresztve, vagy felemelve a puskát kell megfordulni, de semmiképp se áthúzni a csövet a
tehát a miért nem sem lőhetnél egyébként, igen, hiszen tehát nem arra áll a csöve fegyvernek.
Igen, tehát ez az ilyen fegyverbiztonságbeli alapszabály mindenhol, nem csak vadászatban, hogy a fegyvercsővel csak arra nézzen, amerre lőni akarsz. Mert nem szeretné lőni, arra ne nézzen a fegyvercsővel. Akkor se a töltetlen, akkor se a biztosító, mert az a biztos, ha nem néz arra, amerre nem kéne.
Meg egy alapszabály is, hogy fegyvert nem fog másik emberre. Tehát
és hát fegyvert nem fog másik emberre.
És hogy nincs töltetlen fegyver?
És tovább, igen, nincs töltetlen fegyvert. Itt is egyébként azért van ez most éppen kinyitva. Igen. Mert a sörítés puska akkor töltetlen, ha ki van nyitva. Ha ezt most becsuktám, az töltöttnek számítana, hiába nincsen semmi a töltőgyűrűben láthatóan. De attól fog,
hiszen sehogy nem bírna elsülni.
Sehogy nem bírna elsülni, tehát olyan esélytelen. Gulyós puskánál meg ugyebár a forgótúlzáras puskák, amiket használunk, ott meg az, hogy a forgótúlzár hátra legyen húzva. Mert ott hiába van történik a történőrűben, hiába van kibiztosítva sem. Ha hátra van húzva a forgótúlzár, akkor nem tudja elsütni a Mert ha meg is húznál ravaszt, és esetleg még el is csettenne az első időszeg, úgyse érnél, mert több centi van közte is a hüvelyek között, szóval ezeknek ez a szabálya. Szóval ez mindenképpen, ez most töltött, ha becsuk, nem töltött lenne. Szóval igen, visszatérve az alapkérdésre, a lényiázás az, amikor áthúzza az ember, illetve van még egy másik, a társas apróvadászattal kapcsolatos fogalom, amiből szokott még baleset lenni, sőt kettő van, az egyik a zsákolás, a másik a kapuzás. A zsákolás azt jelenti, amikor lemarad a sortól, ezáltal a sorban egy zsákot csinált, de ez akkor fordul elő, amikor például meglőtte a nyulat, az ott van, és hát ő azt felveszi, mert hogy de nem várják meg, hogy felvegye a nyulat, vagy bekülse a cipőjét, mert a sor az megy tovább. Ezáltal ő hátrébb van a többiektől, viszont így már, hogyha így tenne a lövést, akkor előtte van a sor, nem pedig mellette. Ez azért veszélyes, illetve a kapuzás az, amikor a sorban nem a helyén marad, hanem jobbra vagy balra eltolódik. Olyan célból, hogy a valamelyik menekülni, az felé, mert nála látja a lyukat, akkor felé fog menekülni. Az egyik része az, hogy nem etikus a többiekkel szemben, mert hogy ezzel úgymond előnyben vagyok valamennyire. Másik az, hogy a lényiázásnak itt nagyon nagy a veszélye, hogyha erre játszik az ember, hogy mellette menjen, mellette akarjon kimenni a vad. Szóval ennek ez a társas hajtóvadászat, a apró vadvadászaton ez a három dolog van, az a lényiázás, zsákolás, kapuzás, amiket így nem üldöm most csinálni, és egyébként tilosak is.
Nagyon jó. Menjünk egy kicsit mélyebbre ettől, mert szerintem ez sokakat érdekel, akik nem foglalkoznak vadászattal, laikusokat, hogy ugye, és itt már beszéltél, és hogy említetted ezt a témát, vagy érintetted ezt a témát, hogy ugye mégiscsak megölünk egy állatot. Tehát ugye itt ez a laikusoknak ugye a legfőbb érve a vadászat ellen, hogy itt lehet egy sok mindenről beszélni. Itt akkor is azt történik, hogy egy ember elvesz egy állat életét. Hogy a vadászokban ez hogyan? Tehát, hogy vadász emberben, jó, most lehet, hogy nem pont téged kéne még egyelőre kérdezni, hiszen még ezen nem vagy túl, de biztos vagyok benne, hogy ez, tehát előzőleg már felkészültél erre, tehát valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy beszéltél másokkal, hogy ez hogyan néz ki meg egyáltalán, tehát, hogy ők mit éreznek, meg ilyesmi. Tehát, hogy erről tudsz-e valamit esetleg mondani nekünk, hogy az is egy ember a vadász, tehát, hogy ez hogy csapódik le benne, vagy ő hogyan fogja ezt föl? Mert ugye kvázi hivatalos részét ennek elmondtad, hogy ugye szükség van rá, stb. Meg őségük tudjuk. De hogy őt ez lélekben ezt hogyan érinti, vagy hogyan fogja föl, ugye akár valamennyire a spiritualitás kérdését is említve, talán nem tudom.
Hát ez egy összetett dolog, és nem mindenkinél formán működik. Viszont aki a egészséges lelkületű embernek, azért mindig van bűntudata, és mindig sajnálja azt az állatot, amiket elejtette. Az egyik az, hogy amikor elmegy vadászni, akkor pontosan tudja, hogy azért megy, hogy elejtsen egy állatot, és ezzel az életét el fogja venni. Nyilván azt is tudja, hogy ezt valakinek meg kell tennie, ez az egyik része, tehát hogy ez, ha azt az üzet ő nem elti el, más elfogja, mert hogy a varagazálkodásban kire számolva, vagy ebben az évben ebből a vadfajnak, ebből a neméből ennyit kell elejteni, akkor azt eredményre kell hozni mindenképpen. Valakinek meg kell, tehát az az űz nem élne tovább egy perccel sem, hogyha nem megyek el vadászni. Ez az egyik, amit tudni kell, meg hát ha nem is tudatosan, de benne van az
emberben. Ezek a szabályok, amik meg vannak hozva, ezek biztosítanak egyfajta lélektani támaszt is.
Igen, tehát ez úgy hivatkozhat magának az ember arra, hogy de hát ezt amúgy is lelőni, akkor miért nem én legyek az. Illetve nyilván tudja, hogy miért megy oda, azt abban nem biztos, hogy sikerül is, de mert hogy lehet, hogy nem is lát egy darab varat sem az egész varázslat során, de amikor lövést tesz rá, akkor is, akkor már egyébként, amikor a varázslat megkezdődött, akkor már átkapcsol az ősi varázs ösztön benne, hogy akkor ő már ragadozóvá válik, és a vad becserkészése, megkeresése, felkutatása, közellopózása hozzá, ez már egy ösztöni dolog, tehát itt már nem, itt ebben a fázisban nem igazán van az emberben ilyen fajta erkölcsi agály, mert itt már úgymond viszi az izgalom, hogy varászik, az egyébként nem csak vadászatnál van, tehát egy természetfotós ugyanezt érzem, amikor le akarja fényképezni az akármilyen állatot, ami ott van, tehát ugyanez, hogy közel lopózni, minél közelebb odalakni magát kúszni, és nem, nem gondolkodik semmin, akkor csak teljesen erre koncentrál. És aztán nyilván ráemeli a puskáját, és elsüti. És ha azt látja, hogy tűzben ragyott, tehát hogy a dörrent a puska, feküdt a vad, és ott is maradt, és nem kell ráduplázni, akkor az egy nagyon kettős érzés. Én még nem tapasztaltam ezt, de azért leírásokban, elbeszélésükből ezt mindenhol egy hangon ezt szoktam tapasztalni, ez egy nagyon kettős érzés. Az egyik az, hogy én vagyok a dzsungel királya, ott volt a szarvas, sokkal jobb a hallásom, mint az én, sokkal jobb a szaglásom, mint az én. A személy is lehet, hogy van olyan jó, mint az enyém. Az ösztönök azok az enyém fölött vannak milliószor, és hát futásban esélyem se lenne. Tehát, hogy ha megriasztom, akkor az elfut, és nekem esélyem nincsen a közelébe sem menni. De mégis nekem csak az agyam van, és ezzel sikerült kijátszanom azt, hogy olyan közel kerüljek hozzá, hogy lövést tudjak rátenni. Na most a vadászat az két részből áll. Ez az egyik része, tehát a vadászat nagyjából úgymond az egyik dolog, amikor közel értem hozzá. Onnantól jön a céllövés, amikor már el kell találnom annak a szarvasnak az ökölméretű szívét, mondjuk, vagy a tüdőt, az a valami létfontosságú szervezetet, általában a tüdő szívtájék, ami szokott a célozni, mert ott a trújegyből ott marad, mert összeomlik a vérkeringése, és észre sem veszélyes már. Nincsen, maximum ugrik még egyet így a ösztönből, vagy nem tudom, de sokat már nem megy utána, és az ez viszont ez már a céllövés kategória. Ott már megint másra foglalkozik, és nem pedig azzal, hogy ölt meg ott, mert benne van még ez a hurrá érzés. Aztán persze, amikor oda sétál hozzá, és látja, hogy ott fekszik előtt egy kiterülve az a gyönyörű állat, akkor azt is tudja, hogy ezt ő okozta, ő ölte meg, és emiatt bűntudatlanul is sajnálja, hogy így alakult. Tehát akkor már ez az én vagyok a dzsungel király, és nyertem érzés átalakul egy ilyen sajnálatba a vaddal szemben, és ebből fakad a teríték elrendezése, az a rituálé, hogy úgy rendezzük, hogy méltóság teljesen legyen a sebétlet akarva, hogy a lelkem kellőképpen távozzon a túljárás, stb. Tehát, hogy ez a része már ehhez tartozik, ez a bűntudatnak a megnyilvánulása, a többek közt a terítéknek az elrendezése. Ez nyilván mindenki máshogy éli meg kicsit. Van, aki jobban, van, aki kevésbé. Biztos, hogy van, aki nem csinál belőle ennyire lelki ügyet, valaki meg még jobban, tehát ez változó, de ez zajlik le az emberek lelkületében általában.
Na jó, akkor a mélységekből ennyi. Ja, gyakorlatilag ezt alaposan kiveséztük. Nagyon, nagyon klassz, hogy ezt így elmondtad, mert tényleg olyan szempontokat világítottál meg, amikre én se gondoltam volna, pedig most már jutóak azért elmondhatom a nézőnek is, azért valamennyire én is tájékozott vagyok a témában, te már tudod, hiszen beszélgettünk ilyenekről. De, és tényleg olyanokat mondtál, hogy elképesztő. No de, azt szokták mondani, hogyha a színpadon van egy pisztoly, vagy puska, annak el kell sülnie. Jó, idáig nem fogunk elmenni. De a lényeg, hogy annak szerepe kell legyen a darabban. Úgyhogy lassan rátérünk erre. Még egy rávezető kérdést gyorsan előtte fölteszek, tényleg csak nagy vonalakban. Nem belemenve itt a szakmai részletekben nagyon. Hogy nagyjából melyik vadra, milyen fegyverrel?
Alapból ugyebár...
Mert ugye említetted már, ez csak...
Igen. Egyébként szerintem így kimondani, mint nem mondtam ki, csak lehetett sejteni az utalásokból. A apró vadra csak sörítés puskával vadászunk, illetve nagy vadra csak gulyós puskával. Ennek az oka, hogy ha egy apró vadra lőnénk gulyós puskával, abból nem sok maradna a konyhára, mire...
mi azt kiszonyogatni egy igen. Akkora állatból azért az sok sikert.
Igen, meg hát a sörítés puska az nyilván más cél szolgál, más hatótávja is. Szóval a sörítés puskával apró vadra, a gulyós puskával nagy vadra. Ezen belül a kaliberek azok nagyon változóak. A sörítés puskánál az egyik érdekesség, hogy minél kisebb a kaliber szám, annál nagyobb a csű átmérője. Nem tudom, hogy elmondjam, mert szerintem egy lényegtelen, hogy miből számolják ki. A lényeg az, hogy ez így működik, de ez viszont a sörítszemek nagyságát nem befolyásolja. Tehát kicsi és nagy sörítszemeket is lehet lőni 12-esből, 16-osból, 14-es puskából is.
Ezek a sörítszem mérete az mi?
Az állatnak a méretétől függ. Tehát mondjuk egy vadlibát, vagy egy, ami egy, nyilván egy jó nagy darab madár ellen, azt nem akkora süréttel kerül, mint mondjuk az ekkora foglyot, ami...
Szétszakadna
szét. Igen, nem sok maradna belőle. Igen. Úgyhogy ez a, Szóval itt a kaliber az nem határozza meg azt, hogy milyen állatfajra lehet vele lőni. A golyós puskánál ott már más, ott a kaliber az egyértelműen megszabja, hogy mekkora méretű lövedék kerülhet ki abból a puskából. Ott is a kisebb kalibert a kisebb állatokra, nagyobbat a nagyobbakra szokás használni. Úgyhogy ott is nagyjából nem tudom, talán 6,5 mm a legkisebb kaliber, amit halászatra lehet használni a gulyós puskában. A legnagyobb meg 9,3, de között a világ összes kalibere, ami létezik, az előfordul, szóval ezt így felsorolni is kevés lenne egy műsor. Egyszer láttam egyébként erről egy YouTube-on egy műsort, ahol egyébként egy vadász és egyben katona is mesélte a konkrétan a kaliberekről volt szó, de hát ő is csak egy nagy vonalakban felsorolt egy csomót, de még azok sem fedik a teljes skálát. Egyébként a legtöbb varász, én úgy látom, hogy ilyen közepes kalibert választ, mert az jó még a kicsire is, meg még a nagyra is, tehát még egy ginszarast is elejét, de még az űzet sem roncsolja teljesen szét, szóval ez mondjuk ilyen a 308-as Winchester, vagy a 3306-os Springfield, ezek ilyen klasszikus általános.
Ezeket talán még így laikusok is.
Igen, de
ez jól csengő nevek.
Ezek ismertek, hogy a Mausernek a 857-es az is, mondjuk az már egy nagyobb, tehát az már egy nagyobb nagyobb kaliber, de ezeket szokták legyakrabban használni.
Jó, és te miért pont ezt a fegyvert választottad? Van ennek valami külön soka? Ugye először is mondjuk egy sörétes, ugye, a történet?
Igen.
Kapásból?
Egyébként, ha nagyon egyszerűek akarunk lenni, hogy hogy honnan indult, hogy ezt választottam, azért, mert szép. Tehát, hogy egyébként a Fehován voltam kint tavaly, és ott az egyik standon láttam meg, nem is egy fegyver volt, hanem a Browning és a Winchesternek a közös ilyen kiállító részlegén láttam meg.
Meg ez is biztos, hogy mond valamit ez a két név.
Igen, tehát ezeket azért az ember már hallott, ezek a ismertek. Egyébként ez se nem Browning, se nem Winchester. Ez egy török gyártmányú Kofsza márkájú sörítes puska. És hát az első az volt, hogy megláttam, hogy ez egy milyen szép darab, és akkor levettem, kézből vettem, forgattam, nyitottam, csukottam, és nagyon, nagyon kézrelt, nagyon kényelmes volt. De hát úgy voltam vele, hogy oké, az szép puska, meg kényelmes is, de valószínűleg akkor ára is van, és nem egyébként, tehát hogy a kifejezetten nagyon jó árban volt. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nekem ez jó lenne, de nyilván akkor, hogy nem vettem meg, hanem a interneten megkerestem ezer okot, hogy miért ne vegyem meg, és nem találtam elég ellenérvet, úgyhogy akkor
erősödött a választás. Okos, igen, mert akkor ott valami turpisen kell, igen, igen, utána igen. Nézek, és csak utána. Jó, jó.
Igen, úgyhogy ezért esett pont erre a választás.
Tehát ezért esett pont erre, és akkor nem is volt elképzelés ez ugye a csőelrendezéssel kapcsolatban, mert azt akartam kérdezni, hogy az egy tudatos választás volt-e, hogy ez a csőelrendezés, ugye többféle van ugye a sörétéseknél, miért pont ez?
Többféle van, ez most a legelterjedtebb. Egészen egyszerűen, mert praktikus oka van. Amikor az ember céloz a puskával, itt csak egy darab cső van, amire célozni kell, és nem takarja ki a látképet a két cső egymás mellett. Aha. Tehát
oldalra
igen. Tehát többet lát az ember, és ezért van az, hogy egyébként BOK-nak nevezik ezt a csőrendezést, vagy angolul az over-under nevezetű, ellenben a dupla puskával, aminek ugyanúgy egymás mellett van, ugyanígy két csőn, csak egymás mellett.
Nem is gyászom, mert én már nem emlékszem az elnevezésekre. Akartam menőzni vele, de mondom, az meg cikk, hogy utána nézek, aztán úgy benyögöm, de nem. És ugye, de azt mondom, hogy van még a hármas, tehát amin a három.
A drilling, igen. Egyébként van még drilling, meg firling, ezek a három és négy csőjek. A drillingek ott azért már az nem olyan általános, hogy olyanok vannak. Például nagyapámnak voltak olyan drillingjei, mert ő vadászott, ahol fölül volt két sörétes cső, alul meg egy golyós. Ez azért jó, mert ő egyébként erdőmérnök volt, de ő nagyon sokat járt az erdőben, és hát az, hogy most éppen apró vaddal vagy nagy vaddal találkozik, az esetleges volt, ezért nem kellett két puskát hurcolni, hanem egy puska
és
volt
nála. És teljes értékű volt a golyós? És tehát ott
teljes értékű volt a golyós. Hát annyi, hogy ismételni nem tudtál, mert hogy ugyan egy lövetű volt.
Világos.
Ezek azért nagyon drágák általában, mert ha a golyós, ugye itt a csövek külön készülnek el, majd összekovácsolják
őket. Teljesen más.
Na most késő létes csőről rákovásolni egy gulyós csövet, úgyhogy az, tehát először elkészült a gulyós csőben, mert az újra hőkezdeni, úgyhogy ne hajoljon, mert ne vetemedjen meg, és pontos maradjon, azért az egy komoly technikai kihívás. Tehát ezért van az, hogy ezek már drágák, ritkák, mert manapság azért már kevés olyan van, hogy valaki kimegy az erdőbe, és bármilyen lövi, mert hogy esetleg hivatásos vadászoknál lehetne ennek létjogosultsága, de ott meg általában ezek olyan drága puskák, hogy nem, inkább vesz két-három másik puskát, ahelyett az egy drilling vagy firling helyett akár, ahol négy csöve van a puskának.
Nagyon szép darab. Megbeszéltük a műsor előtt, hogy én most itt frappánsan rákérdezek, hogy vajon miért nem kértem azt, hogy kézbe foghassam, és miért kellett volna nemet mondanod, és ugye megbeszéltük azt, hogy na most ezt itt majd jól elmondjuk ebben a műsorban, hiszen tervezzük azt, hogy majd fogunk egy ilyen fegyveres önvédelmi beszélgetést, és legalább egyet, vagy nem tudom, hogy mihez lesz kedvet sorozatot csinálni. De tudod mit? Akkor mondjuk el azt a nézőknek, vagyis tegyük föl most ezt a kérdést a nézőknek, aztán mondjuk el azt neki, hogy majd ott megválaszoljuk, jó? Tehát ott meg fogják ezt tudni. Tehát ugye mi a fegyver átengedés, mi a fegyver átadás, tehát mi minősül annak, mit lehet, mit nem lehet, ezt majd akkor a következő kettőnk közös beszélgetésében majd meg lehet tudni. Jó. Milyen egyéb, tehát a fegyverről van-e még valami esetleg, amit el lehet mondani?
Igazából ezek a legfontosabb.
Egyébként hagyományos,
ez a legdivatosabb megoldás, most ez a BOK, ez az alsó-felső érrendzésű. Egyébként ez egy relatív új dolog, mert az 1900-as évek elején, első felében lett ez, ha jól tudom, kialakítva, szóval nem olyan puska szempontjából nem olyan régi.
És akkor ugye úgy működik, hogy egyszer elsütöd az elsütőbillentyűt, aztán még egyszer el kell sütni a másik csőre. Tehát nem pontosan. Úgy, hogy mondjuk eddig húzod egyik csőre, a másik, csak megint a laikusnak meg ez teljesen új dolgok.
Mert sokan azt gondolják, hogy a két cső egyszerre sül el.
Ami, hát ugye van, amelyiknek két elsütőbillentyű
van, két elsütőbillentyűre lehet külön-külön meg egyszer is kezelni. Annak sosincs ért, tehát annak nincsen gyakorlati az, hogy a két cső egyszerre süljön el. Úgyhogy az úgy nem szokás. Kényelmesebb, ha csak egy darab
eset. Jó, mert kétszer lősz mellé.
Igen, tehát ott egy nagyon sűrűsraj fog mellé menni, mert
ráadásul... Így van.
Ennél egyébként itt van a tetején, azt nem tudom, hogy felét fordítom, hogy lásd.
Hát igazából én azt tanácsolom, hogy ezt egy picit így nem fogjuk sajnos, az a baj, tehát a kamera az...
A kamera az, nekem tudom, hogy itt...
Így elhúzom, és akkor biztos nem, és itt ezt fogja látni, jó? Aha. Nagyon jó.
Szóval itt van egy kapcsoló, ezzel tudom úgymond a... biztosított, hogy kibiztosított állapotot tenni. Van. Illetve van egy sorrendváltó, hogy tudom, hogy az alsó vagy a felső cső süljön el először.
Ezt egyébként ennek van jelentőség?
Nincs, az évvilágban semmi. Annyi, hogy ha te megszoktad, hogy a... Ja igen, a másik, hogy...
Megben van még sörét.
Megben van még sörét.
Mert lehet, hogy már a másikból kilőttem.
Meg ugyebár...
teszem előtte vissza, hogy...
Meg ugye, illetve az is még ilyen érdekes, fontos tulajdonsága a puskának, hogy van benne szűkítés, a cserélhető szűkítés van a végében, tehát most gyakorlatilag a két cső bár egyformán
tűnik. Tehát gyárilag van szűkítés? Nem értem pontosan.
Cserélhető, tehát...
Ja, cserélhető szűkítés, ezt azt mondom, igen.
Cserélhető szűkítés van benne, tehát hogy a használója az kedve szerint az egyik csövet tágabbra, a másikat szűkebbre veheti, és akkor tudja, hogy egyébként klasszikusan az szokott lenni a menetrend, hogy először csőben van a tágabb szűkítés, a másodikban a szűkebb, mert hogy abból indul ki az ember, hogy amikor meglátja, hogy egyik fölött felrepült a fászán, és én lövést teszek rá, akkor az még relatív közel van hozzám, de ha én mondjuk ezt elhibázom, akkor utána a fászán az messzebbre repül, így a szűkebb csőből a sörétraj az szűkebben marad, tehát hogy később érje el a teljes kinyílását, és ez a gondolatmenet mögötte.
De akkor ez a vaddisznóval is tudsz például menni?
A vaddisznó az nagy volt.
Mert szlagot nem tudsz.
Egyébként, de tehát
szlagot is tudsz?
Szlagot is tudok vele lőni. Egyébként magyarul. Igen, gyöngygolyó a neve egyébként. Ez a szlag az, amikor a sörítes történhívjájában nem sörítek, hanem egy darab ólomgolyó van. Egyébként nem szokás, de lehet.
Azért kérdéses, mert ugye ott plusz szűkítőt nem is tudsz használni a szlagnál, mert hiszen bele felrobban a cső, tehát tudsz kijönni a sörétnél, ott tereli a szűkítő.
Igen,
ott akkor csak
szűkítés nélkül lehetne vele.
Világos, jó.
De egyébként azt nem, most már annyira nem szokás. Az akkor volt, akkor jött divatba. Ugye a szociális alatt.
A hadászatban ott például kifejezetten imádják.
Igen. De a vadászatban használni nem használják, vaddisznóra lehet vele így vadászni. Ennek akkor volt jelentősége, amikor a szocializmus alatt golyós puskát azért nem adtak az embernek. Tehát a vadásztársaságonként, ha volt egy golyós puska, az már jó volt. De a vaddisznó az nem most kezdett el elszaporodni, aztán mindig is problémát okozott. És érdekesének mondom, hogy egyetlen vaddisznókon, de egy éjszaka alatt 3 millió kárt tud okozni a kukoricásban.
Az igen.
És az csak egy éjszaka, utána visszajön másnap is. Aha. Tehát, hogy az...
Mit az Isten vissza?
Szólata a vaddisznók ritkítása az mindig is fontos volt, és akkor ez volt a megoldás, hogy ezt a gyöngyújult vagy angolul slagot töltötték a sörítésbe, és akkor az már a vaddisznót is helyben marasztalja. Viszont a nagyjából 50 méter talán, ha jól tudom, az a távolság, amin belül azzal még értelmesen lehet célozni. De
ez egy súlyos darab, igen.
A súlyos darab, aerodinamikailag nem a legmegfelelőbb szólat, azzal azért
nem arra van kitalálva,
nem arra van kitalálva, igen, tehát hogy ott azért az egy nehezebb művelet. Manapság, amikor már mindenki számára elérhető golyós és sörlítés puska, és ez nem használt, nem igen.
Opció, tehát, hogy nem opció.
Lehet csinálni, hogyha valakinek ez a passziója, de egyébként nem szokás.
Értem. Jó, hát akkor ezt is megbeszéltük már, hogy örülök neki, hogy erre is kitértünk, mert engem például ez izgatott, hogy akkor ezzel mi újság van. Erre nem is gondoltam. Jó, és akkor a fegyvert megbeszéltük. A fegyveren kívül mit használok? Még azért használok még egy csomó mindent a vadászok.
Nagyon sok minden van. Alapvetően egyébként a vadász az a természetben, mint egy túrázójár, tehát a túrázó alapfelszerelés az nála is meg kell, hogy legyen. Nyilván az időjárási viszonyokhoz és a terepviszonyokhoz megfelelő öltözet, első segédcsomag, zseblámpa, stb. Valamilyen törkés a gajak vágásához esetleg. Tehát, hogy
ami a természetjáráshoz,
logikus módon kell, azok vannak nála is. Ezen felül, ami mindig van, egy zsigerelőkés, ami igazából egy sima kés, ami egy sima éles kés megteszi, hogy erre a célra használják. Távcső azért az a nagy vadászatnál kötelező is, mert hogy mielőtt a puskát a vadra emelnénk, meg kell állapítani, hogy az lőhető-e vagy nem lőhető, és azt csak távcsővel lehet elbírálni.
Előzetesen megvizsgálni,
igen, hogy nem utólag, hogy lelőttem, de hát nem kellett volna, na mindegy, majd feltámaszon, szóval ez azt a gulyót visszavonni már nem lehet. Úgyhogy azt előzetesen meg kell vizsgálni, ettől függetlenül a próbavadászatnál sem elhanyagol, tehát ott is lehet értelmenek, hogy társul van az embernél, azért azt járt, ha látja, hogy mondjuk azokat, amik húznak, azok valóban vadkacsa, valóban tőkés részék, vagy esetleg más kacsafajták.
Igen, tőkés részt meg akartam kérdezni, hogyha véletlenül közé száll egy másik, ami nem vadászható, mert ő is
előfordul,
megrebben,
van ilyen, persze.
Mert ugye ő is csak magából igen. van, és akkor bizony?
És akkor bizony előfordulhat, hogy az ember olyat lő, amit nem kérné, és az nem mentség, hogy... Sőt, az is lehet, hogy te látod, hogy ott van mondjuk egy kerce része, mert az eléggé elkülönül a tőkés részétől, és látod, hogy ott van, és te nem arra célzol, de aztán mégis elhibázod, és azt meg eltalálod vele, szóval ez előfordulhat,
tájékozódni
kell előzőleg, meg nem árt ismerni a vadfajokat, mert nyilván előfordul olyan is, hogy összekeveri egy másikkal, és azért egy ilyen például van a libafélékről, itt eszemben van a kis lilik és a nagy lilik. Ők elég hasonlóak, a nevükből is látszik, hogy nem véletlenül kapták azonos nevet, a legfőbb különbség a méretükben mutatkozik meg, de amikor repül fönt, mint 20-30-40-50 méter magasan, akkor nem biztos, hogy meg tudod állapítani, ez most nagy vagy kicsi. Illetve van egy ilyen szabály, hogy onnan lehet megállapítani, hogy ha a csődeit visszafordítanád, akkor a fejének csak a közepéig érne be, vagy a végéig. Aha. De hát amikor ott húz egy liba 40 méter magasan, azt nem fogod számolgatni, hogyha a csőre visszahajlan, akkor az meddig érne. Szóval nem árt, ha a távcső az mindig van a vadásznál, illetve hogyha ismeri az állatokat, és hogy mikor melyikre lehet számítani. Ezeken kívül még lehetnek például különböző sípok, hívókürtök.
Na, erre akartam én átrevenni a szóval.
Gondoltam.
Ahogy beszéltünk róla, én ugye mint azért, hogy mégis mennyire nem értek azért ez a témakörhöz, én felvetettem neked, hogy valami ilyesmit lehetne, vagy ilyesmi, és hát akkor mondta egy érdekes dolgot, ami nekem úgy volt, és ez így eszembe se jutott, de tényleg, most így utólag már azt mondom, hogy ja, tényleg, hogy?
Igen, hát hogy ezek a hívósípok, hívókürtök, ezek elég egyszerű eszközök, megfújni bárki meg tudja, de nem az a művészet benne, hanem hogy ezzel az állatot a saját anyanyelvén kell becsapnunk, tehát hogy azért az rengeteg gyakorlás kell hozzá. meg egy adottság is, tehát kell egy jó hallás, hogy, hogy hallasz, hogy azt tényleg úgy szól-e, ahogy annak kéne. A másik, hogy ismerd az adott vadfajt, és tud, hogy mik azok a hívás jelek, amiket szokott produkálni abban a helyzetben, amit te szeretnél előidézni. Mondjuk az őszhívós csip az egy jó példa erre. Azt úgy használják, hogy az anyukáját hívó őszgitárnak a hangját utánozzák, ezáltal az őssuta az megindul a gida hang irányába, és én utána a bak is mögötte, aki éppen szerette volna párosodásra rávenni, és így lehet a bakot meglőni, hogy a megyes kuta után, akit a gida hangjával hívtunk. De ezt tudni kell, hogy egy őszgida az milyen időközönként, milyen hangjelekkel hívná az anyját, hogyha a bajban lenne, és ehhez rengeteget kell járni a természetbe, hogy ezt az ember megtapasztalja, kell az egy hallás, rengeteg gyakorlás, és nem olyan egyszerű azt megszólaltatni, hogy csak úgy belefújjak, és akkor már csődülnek is oda mindenféle őzeszarvasok, amit csak vannak a környéken.
Hát igen, ez volt érdekes, mikor akkor jöttem rá, hogy mondtad, hogy hát az anyanyelvén kell megszólaltatni. Hát mi is rögtön kiszúrjuk, ha valaki nem magyarul nem tisztán beszél, ugyanúgy kiszúrjuk. Hogy mennyire nem gondoltam, elképesztő. De egyébként ez hozzájárult az is, hogy Stoll András, hogy aki nagyon régóta vadászik, meg elég komolyan, amennyire tudom, vagy interjúkból amennyire lehet tudni, az azért interjúk során el szokott tőle hangzani, hogy én büszkén utánozza a hangját ezeknek a vadaknak, és ugye, és hogy ő milyen könnyedén meg minden, és hogy ő ezt büszkén csinálja, és én soha nem értettem, meg gondolom másodikus, hogy hát jó, oké, mi ebben a nagy, tehát hát ez a nagy számban, hogy ő pontosan tudja, hogy ő jól, mennyire jól csinálja, csak hát mi ugye, mi másolunk, tehát mi nekünk mindegy, de ő tudja, hogy ő mennyire jól csinálja, és ezért eszköz nélkül.
Igen. Igen, az meg egy külön műfaj, igen, hogy eszköz nélkül tudja valaki utána az egy különböző vadfajoknak a hangját. Úgyhogy ez egy külön, erre külön tanfolyamok vannak egyébként szervezve, tehát hogy ezeket tanítják is, de hát ez olyan, hogy megtanulod a tanfolyamon, aztán utána még egy időbe telik, amíg be tudod gyakorolni rendesen, hogy...
És aztán még a gyakorlatban működjön is, és tesztelni,
hogy egyébként, ahol jártam lőtérre, ott egyszer pont úgy mentem, hogy ott volt egy ilyen tanfolyam, ahol tanították a... Éppen a nyúlsipot használták, ez a sérült nyúlnak a hangját utána, ezzel többek között a rókát lehet például a közelbe csalni, vagy a sakát, akik jönnének a könnyű prédára. És hát ott mutatta az oktató, meg próbálgatta, aztán próbálgatták utána a többiek, és azt vettem észre, hogy a lőtérfről elkezdett egy ragadozó madár körözni.
Mert ő is
hallott a nyúl, és ebből látszik, hogy működik, és jól csinált az oktató, mert oda jött, azt nem tudom megállapítani, hogy magasan volt meg így azért, ha nem értek annyira a ragadozó madarakhoz, hogy így ráadásra megmondjam, de egyébként egy nagyobb fajta, tehát hogy a minimum egy sólyom, vagy talán egy hét, vagy egy nagyobb fajta
ragadozóra jó végül is, mert
ugyanaz a prédája. És megjelent, és körözött, és kereste a nyulat a lőtér fölött, és nem zavarta a lövést. Tehát, hogy az, hogy pufogtatta körülött, az egyáltalán nem érdekel.
Pontosan tudta, hogy
nem ráülnek, viszont a nyulat ott lehet attól még, úgyhogy azért körbejárta ott a... Szóval működik, hogyha hozzáértő ember csinálja. Általában egyébként a hivatásos vadászok, ezt még el akartam mondani egyébként, hogy a hivatásos vadászok sportvadász közt az emberek nem tudják, mi a különbség.
Nem.
Fogalmuk sincs, hogy egyáltalán, hogy ez két külön kategória.
Meg a hobbi vadász. Amiről beszéltünk. Igen, tehát nekik az a vadász. Tehát jelenti, mert csak azt látják.
Tehát a hivatásos vadász az, aki vadásztársaságoknál dolgozik. A törvény előírás szerint 4000 hektáronként kell egy darab. Vagyis hát egy darab kell minimum, és talán 4000 hektáronként még egy. Aki ott dolgozik, neki a feladata a elsősorban a vadállomány megfigyelése, a vadászati berendezések, etetők, sózók, stb. Leseknek a karbantartása, a ragadozógyérítés, a selektézés, úgymond, amikor ha lát olyan egyedet, ami sérült, beteg, nem jó génel, amely azokat kivenni az állományból. Igen, mondtam már, szerintem a ragadozógyérítés, ezek a fő feladatai, emellett ő az, aki kíséri a sportvadászokat. Most a sportvadász az egy baromilyen rossz fogalom, mert semmi köze nincs a sporthoz. Ez egy nagyon régről eredő szó, amikor a sport még nem azt jelentette, hogy versengés vagy testmozgás, hanem sport egyszerűen nagyon olyan tevékenységet jelentett, amit az ember passzióból csinált, és nem származ belőle neki semmi haszna. Tehát innen jön a sportvadász kifejezés. De aki nem hivatásos vadász, az sportvadász. Én is azt fogom használni, mert nem szeretem, de a magyar ők így hivatkozik rá. Egyébként az Európai Uniós törvényekben ott a rekreációs célú vadászatként emlegetik, ami sokkal közelebb áll azért a valósághoz, mint a sportvadász. Szóval a sportvadász az, aki a vadgazdálkodásnak csak azt a részét csinálja, amelyikhez kedve van, és ezért fizet pénzt. Mondhatnánk, hogy ez egy fölösleges dolog, de nem fölösleges, mert a vadásztársaságnak csak egy bevételi forrása van, a sportvadászok. Nekik abból, amit a sportvadászok hoznak pénzt, nekik abból kell mindent megcsinálni, kifizetni a vadőrt vagy hivatásos vadász, mert ez a kettő ugyanaz egyébként, csak más fogalommal. Megtéríteni a kárt, amit a vad okoz, amit említettem, a vaddisznókonda, aki 3 millió forintnyi kukoricát lerágcsál, meg lefekszik ott egy éjszak alatt. Azért ezek komoly összegek, amiket meg kell téríteni. Illetve hát nyilván a lesekjavítása sem ingyen van, ott is a legalább az alapanyagot meg kell fizetni, kerítések javítása, stb. Tehát, hogy rengeteg anyagi kötelezettség van egy vadásztársaságnak, bevétele meg csak egy van. Úgyhogy a sportvadászok nélkül a vadgazdálkodás az bedőlne, mert
na, ezt nem akkor még egyszer tudatosítjuk, mert itt azt gondolom, hogy ez most rendkívül fontos. Tehát a lényeg az, hogy amit az emberek annyira elítélnek, ez a sportvadászat, igen, vagy hobbivadászat, igen, hogy nevezhetjük, vagy rekreációs vadászat, azt tartja fönn gyakorlatilag, hát mondhatni, hogy a vadállományt.
Igen, gyakorlatilag igen, tehát azt tartja fönn a vadállományt, mert
más nincsen. Egyébként a horgászatnak a bevételéből is telepítik a halakat egyéb irány, csak mondjuk egy egyszerűbb átlátni, mint
az, itt. Az sokkal egyszerűbb, igen, itt azért egy bonyolultabb.
És bonyolultabb folyamat
igen. Itt, igen. De... Mert ugyebár
a vadásztársaságok nélkül, ezek nélkül, a hivatásos vadászok nélkül nem lenne egészséges vadállomány, meg egyáltalán.
Nem, tehát a hivatásos vadászok nélkül semmi nem
lenne. Meg károk lennének
gazdaságban. Iszonyatos károk kell kezdenek, a betegségek, most azt nem is említettem be, az afrikai sertéspest is, ami most nagyon terjed a vaddisznók között, és nagyon félnek az emberek, mert ez egy elég gyors lefolyású betegség, és ha egyszer bekerülne a házi sertés állományba, akkor ott az Magyarországon az egész sertéspiac az bedőlne, és hát ez megy tovább, tehát a vaddisznók nem ismernek határokat, úgyhogy ez megy tovább, és az nagyon csúnya következmény lenne, hogyha mondjuk a vaddisznó állomány nem lenne megfelelően ritkítva, de ugyanez az összes, mondjuk a szarvasfélétnek kedvenc szokása a fiatal fáknak lehánycsolni a fogukkal a kérgét, mert hogy az nem, nem, azt nem tudom egyébként, hogy miért csinálják, de azt tudom, hogy csinálják, amivel hát ha sikerül körbeérni, akkor azzal megölte a fát, azzal vége annak a fának, tehát hiába ültette az erdész a fákat, hogy azok majd azokból erdő lesz, meg lehet kivágni, ha lerássálják a rügyeit, meg minden, akkor azoknak annyi nem is gondoltam bele, ezt nemrég hallottam, hogy a vaddisznó, ha egy területen el vannak szaporodva, képesek arra, hogy annyira felszedik az összes makkot a fákról, hogy egy darab sem marad, és nincs utánpótlás a fáknak, mert az összeset megették a vaddisznók.
Hát és ugye az nem csak a vadisznók lenne, és az csomó vadisz... minden igen, más állatnak igen. Jó lenne.
Szóval nyilván ezt is sokszor mondják, ami egy ilyen utópia, hogy a természet már szabályozza magát, hagyjuk békén. Ehhez már egy ilyen pár ezer évet lekéstünk, hogy a természet szabályozását, ha magára hagynánk, szabályozná.
Annyira beleszóltunk, hogy belefolytunk részébe.
De annyira belefolytunk, hogy már nem lenne. Tehát a ragadozó populációt azért nem lehet ráengedni, vagy engedni elszaporodni, mert ő nem foglalkozik azzal, hogy most van-e idénye a nyúlnak, vagy nincs idénye a nyúlnak, az eszi a nyúlat, meg a fászát, meg mindent, meg a védett állatokat is, tehát hogy nem, ők nyilván ragadozó, nem foglalkozik az ember vadgazdálkodási tervével, ezáltal rengeteg kárt okoznának, és ezért kell őket karbantartani, és az, amikor azok a nagy őserdők, amikor még a bolygón rengeteg helyen voltak, ott nyilván volt akkor a terület, hogy a természet megoldotta magának az egészséges fenntartást, de mi már annyit vettünk el, és ezt nem most, meg nem 20 éve, meg nem a legutóbbi 4 évben, hanem ez egy több ezer éves folyamatnak a vége, ahol most vagyunk, és most már, ha magára hagynánk a természetet, akkor az nem szűnne meg, de nagyon sok állat és növényfaj eltűnne, máshol lenne, és hát az a másik kérdés, hogy a mezőgazdasággal mi lenne, mert hogy ő most mit csinál, oké, nem varázták a vadisztót, az meg szaporodik, eszik, aztán ott tartanánk, hogy már nem lenne semmi értelme a mezőgazdaságnak, mert hogy nem jutna semmi annak, aki elvetette a búzát, hogy kinőjön, szóval nem, ezt már nem lehet.
Végsősorban az emberi fajnak a talán pusztulásához vezetne, de mindenképpen igen, sokkal mindenképp, rosszabb életminőségéhez.
Tehát az nem kivételezhető, hogy a vadászatot elengedjük, és hát erre pénzt senki nem áldozna, csak a vadászok. Úgyhogy ezért a sportvadászok léte az eszenciális ahhoz, hogy fennmaradjon a vadgazdálkodás, és a bolygó jelenlegi egyensúlya megmaradjon.
Nagyon fontos tudni. Mai nap legfontosabb gondolata, pedig nagyon sok jó dologról beszéltünk, meg sok fontos dologról beszéltünk. És hogy látod az utánpótlást? Tehát mennyire... Jó, most jótól kérdezem, pont az utánpótlástól kérdezem, de egyébként pont te vagy talán a témában a legrelevánsabb. Hogy láttad, mennyire vannak fiatalok a területen, mennyire tanulgatják, mennyire vizsgáztak fiatalok ott veled együtt? Vagy inkább ez ilyen, megmarad így, így az idősebbek sportjának, attól félre, hogy most te például itt leszel, oké, de azért túlnyomó részt, hogy látod? Van elegendő utánpótlás?
Amikor jelentkeztem a tanfolyamra, én majdnem biztos voltam benne, hogy itt a 50 pluszos férfi korosztály lesz a...
Ezt gondolná az ember.
Ezt gondolná az ember, és nagyon meglepődtem, hogy a 30 év volt az átlagjelkor, tehát volt talán egy vagy kettő, aki a 50 fölött vagy a nyugdíj fele volt, de a többiek azok jóval alatta, és hát nagyon sok nálam fiatalabb volt ott, ami meglepett, és a vizsgán is ezt tapasztaltam, hogy mondjuk a tanfolyamon talán 15-en voltunk, ebből volt három, aki, vagy kettő, ebből volt kettő, aki a nyugdíj korhatár fele volt, vagy talán három, aki már így, egy harmadik, aki már így afelé tendált, de a többi az mind fiatal volt, és a vizsgán is ezt tapasztaltam, hogy nagyon nagy többségben a fiatalok voltak. A vizsgán egyébként ott 40 fölött itt nem is nagyon láttam, tehát a 40 alatti, vagy inkább 30 alatti korosztályt láttam a vizsgán, úgyhogy utánpótlás az úgy tűnik, hogy lesz. Azon is meglepődte egyébként, hogy amit mondtam már, hogy a férfi-női összetétel is elég vegyes, tehát hogy már relatív nagy számban képviselik magukat a nők is a vadászok között, úgyhogy én úgy látom, hogy az utánpótlás az adott.
Lesz. És... Ugye elmondtuk az elején a beszélgetésnek, hogy a kezdő vadásznak számítasz, nem voltál még vadászaton. Milyen várakozással, milyen érzésekkel tekintesz az első vadászat elé? Itt nyilván mindegyik számít majd, de itt az első az azért az nagyon nagy dolog. Hát
persze az első az mindenképpen. Biztos vagyok, hogy ez egy hatalmas és maradandó élmény lesz az első vadászat. Bármire is fogok vadászni. Egyébként terv szerint apró vadda, mert hogy nem véletlenül vettem sűrítés puskát. Viszont az apró vadszezonban csak év végével kezdődik, szóval addig lesz időm gyakorolni a fegyverrel. De különösebb elvárásokat nem támasztottam, mert hogy úgy látom, hogy annyiféle, tehát hogy mondjuk egy bokrászó fászám varászata, egyébként ez az most nekem a legszimpatikusabb, mondjuk egy fogajai fászám varászat bokrászással, amikor kutyával, azt nem is mondtam egyébként, majd kitérek arra egy fél mondat erejéig.
Hát macskádról már beszéltem.
Igen. Sajátom nincsen, de hogy a kutya fontosságára majd kitérek. Ja. Szóval, hogy a bokrászáson, amikor a kutya vagy a hajtó felzavarja a fászánt, és akkor azt egyet kell eltalálni, tehát ez egy szimpatikus vadászati mód lenne. De még ez is területenként, társaságonként, akár az engem körülvevő társaságonként, tehát akik velem jönnek arra a vadászatra, azoktól is függ, hogy mennyire lesz milyen lesz igazából, tehát hogy
hangulata.
A hangulata, a milyen élményeim lesznek, szóval ezt előre nem lehet kiszámítani, és nem is támasztok elvárásokat emiatt, mert hogy akkor nem
tudom. Lepjenek meg.
Igen, de lepjenek meg, nyitott vagyok mindenre, aztán majd kialakul, hogy ebből mit fogok érezni.
Az látszik, hogy izgalommal
de várom, igen, tehát az nagyon, nagyon izgalott vagyok, hogy milyen lesz meg, hogy mikor jutok vére odáig, hogy elmesek meg a saját a szabályaim szerint is, hogy bár papíron megvan, hogy mensek, csak én a jelenlő tudásommal még nem emelném volna a puskámat, de ezt már
igen,
mondtam,
ez mondtad, egy, először is ez
szerintem. Először mindenképpen elegendő lőgyakorlat, illetve a kutyát azt a varász fontos eszközei közt nem említettem, hogy mind apró vad, mind nagy vadászaton a kutya az egy nagyon fontos segítője a vadásznak. Az egyik az, hogy apró vadászaton ő sokkal gyorsabban, ügyesebben hozza vissza az elejtett fácánt, hát akárnak, mint mondjuk egy hajtógyerek tenni, mert tegyük fel mondjuk egy fácánhajtáson, ha a fácán beesik a búgzásba, a hajtógyerek utána megy, és letaposott ilyen egy méter széles, nem tudom, hány méter hosszúságot, mire kihozza onnan azt a fácát, aminek majd a gazda másod nem fog örülni, amikor meglátja, hogy mi történt ott. Ellenben a kutya az úgy megbélsőjön ki, hogy csak a lábnyomát hagyja ott, és semmi.
Hát a vizsgák azok kis vékony.
Igen, tehát hogy ők ebben nagyon ügyesek, illetve nagy vadászatnál ott előfordul, hogy megsebzi a vadat, és lehet, hogy attól az ellévéstől másfél perc múlva ki is múlt, de addig ő megtett 200 métert a sűrűsbe. Na, ott hogy találja meg az ember? Hát, ha nincs kutyája, akkor nagyon nehezen. Úgyhogy ott is nagyon, nagyon kapul jön a kutya, aki a vadnak a csapájából, a lábnyomából tud annyi szagmitát venni, hogy megtalálja, hogy, hogy
és aztán ment. És aztán az emberek azt meg viszont már ismerik a más, még rajzfilmekből is, hogy állja a vadat, ugye?
Állja
a vadat. Ez mutatja az irányt, hogy merre van a vadat.
Igen, hát meg rengeteg, tehát a rengetegféle kutya fajta van rengetegféle munkára. Például vannak a kotorékozó ebbek, akik a rókát hajtják ki az üregből, és a tacskók például, aki erre alkalmas. Ami érdekes, hogy a vaddisznóhajtáshoz is tacskókat, vagy ilyen kis tömeretű kutyákat használnak, mert az elég bátor ahhoz, hogy a vaddisznót elkezdje piszkálni, viszont elég kicsi az, hogy a vaddisznó ne tartson tőle, és ne fenyegetésnek vegye, hanem csak zavarónak, és menjen arrébb, mert ha egy nagy kutya áll neki a vaddisznónak, a vaddisznó az neki megy. És annak nincsen jó végé, és ezért a kisebb terrentő kutyákat alkalmazzák például a vaddisznótnak a hajtására, mert az zavarja annyira, hogy ott hangoskorig nem tudok pihenni, akkor arrébb megyek, de annyira nem, hogy neki menjen. De szóval a kutyákat a vadászat minden terén fontosak, és sajnos egyébként viszonylag kevés vadász embernek van kutyája. Ez jó lenne, hogyha egyre több embernél lenne. Mennyire, amit mondtam például a nagy vadászat, hogyha esetleg sebzés történik és nem lesz meg, akkor ott, ha nincs kutyája az embernek és órákig keresi, és esetleg szükség lenne egy kegyelenlővésre, akkor az állatkínzás.
Vadnak sem jó, az ember.
Vadnak
sem
jó, senkinek nem jó, hogyha azt a túrákig kell keresni, azt a szerencsétlent. Egyébként azt még el akartam mondani, és ilyen röviden, hogy mit érezhet, ha valakit meglőnek. És szerencsére, ezt pontosan tudjuk az emberek, mert hogy mindenhol az állatokon tesztelünk minden, mielőtt az emberekre visszük át, a puskáknál ez fordító van. A vadászpuskákat embereken teszteltük évtizedekig háborúkban, miután majd a vadászatba átkerültek. Úgyhogy egyébként a golyós puskalövésre magyarán semmit nem érez, mert olyan erővel csapódik be a lövedék a testével, az idegpályákat azonnal kiüti. Tehát, hogy talán még hosszú be, akár fél óráig is nem érez az égvilágon semmit abból. Nem is tudja, hogy meglőtték, érzi, hogy találatot kapott, de érzi, hogy valami megütötte az oldalát, úgyhogy onnan el kell menekülni, mert az nem nyomorott, valami történt, de azt nem tudja, hogy ez konkrétan micsoda, és mire felfogná, hogy esetleg sérült, vagy beteg, addigra már régen kimúlt abban a lövésben. Szóval alapvetően egy jó találat után a vadász nem szenved semmennyit, hanem szépen megugrik, vagy esetleg ott helyben összedőr, és nincs szükség semmilyen második vagy kegyelenlövésre. Ha van szükség, akkor meg azt jó minél hamarabb megtenni, mert ne okozunk neki szenvedést. Az meg a legrosszabb a világon, hogyha megsebezzük, és utána meg sem találjuk. Egyébként addig kell keresni, az törvényi kötelezettsége a vadásznak, addig keresni, amíg arra van észszerű lehetőség, hogy meg lesz. Tehát ez nem olyan, hogy meglőttem, hát de már fél öt van nekem, mennem kell haza. Én ezt ott hagyom, aztán majd csinálj vele valaki, amit akar, tehát azt meg kell keresni. És ha aznap nem lesz meg, akkor másnapra azért már mindenképpen úgymond megbetegszik, tehát hogy már lesznek ennek nyomai, akkor mondja, a vérebe kell keresni. A vére nem azért véreb, mert hogy vérengző, hanem mert a vérnyomán keres meg. Ő akár napokkal később is fel tud venni egy hidegnyomot és megtalálni a varad, de ez már nem optimális, mert addigra azért már az kiszerűre túlószer. Tehát hogy az a jó, hogyha ott van a kutya, és minden harab utána lehet menni, de nyilván a legjobb, ha nem sebzés történik, hanem tiszta találat egyből. Amire alőtire gyakorlaton kívül más megoldás nincsen. Meg az embernek legyen annyi jó kritikája, hogy ne akarjon 200 méterről meglőni valamit, hogyha egyébként 80 méterről hibázza a céltáblát.
Jó, Rudolf, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a lehetőséget, mert én nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam egy szélesebb közönség előtt is.
Nagyon jól beszélgettünk. És a kedves nézők, ha valakinek még mindig esetleg kétsége lenne afelől, hogy egy-egy témakörben miért nem olyas valakit hívunk, aki mondjuk már 1000 éve csinálja, hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Én azt hiszem, hogy most Rudolf meggyőzte önöket erről, hogy egy kezdő is tud így beszélni arról a témakörről, amiről éppen szeretnénk többet megtudni. Szeretnénk ismereteket terjeszteni, és talán ez fontosabb annál, mint hogy valaki mondjuk esetleg nagyon tapasztalt, de nem biztos, hogy át tudja adni azt a szeretetet, szinte áhítatot, amit a téma iránt érez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt most megtapasztalhattuk, hogy ezt külön köszönöm neked. És ha a Rudolffal szeretnének még találkozni, majd megtehetik, mert hogy akkor ezek szerint akkor megoldjuk ezt a fegyveres témakört is mindenképpen. Tehát vele megbeszéltük már, hogy ez is érdekli őt. Úgyhogy fognak még ővel is találkozni mindenképpen. Addig is minden jót, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.